Tisztelt hallgatóság, akkor, hogy az előbb mondtam, ma 19:40-kor félbe hagyjuk, és kimegyünk a teraszra. Biztos hallották, hogy a nemzetközi űrállomáshoz holnap csatlakozik a Jules Verne nevű űrhajó, ami nagy teherszállító űrhajó. Eddig mindenféle kisebb szajúzokból átalakított, mert Progress teherszállító űrhajókkal szállították fel a vizet, üzemanyagot, levegőt, kaját, meg ajándékokat az űrhajósoknak. Most erre az Európai Unió épített egy hatalmas nagy rendszert. Próbálkoztak most már napok óta, sőt már két hete szem fönn van az űrhajó, csak közben arra járt az űrrepülőgép, ezért ez a teherűrhajó messze várakozott, tényleg mint a sci-fi-be várakozott, leszállt a űrrepülőgép, akkor azóta közelítő manőverekkel próbálkoznak. Tegnap már valami 10 méteren megközelített az űrállomás, aztán kicsit messzebb vitték, és holnap fognak dokkolni. És ez nagyon szép, mert a kettő így repül egymás mellett, egy nagyon fényes pont, meg egy majdnem olyan fényes pont. Remélem látni fogjuk, akkor majd kimegyünk, megnézzük. Ez is az elektronoknak a csodája, ha már a témáról van szó. Jó, hát most ugye sok elemi részecske után az elektronokról lesz szó. Azt gondolná az ember, hogy ezeket mindenki ismeri, és ezzel nincs semmi gond. Mindenféle kis szerkentyünkben itt rohangásznak az elektronok kényünkre, kedvünkre, tehát ezekkel aztán igazán jól tudunk bánni. Kérdés az, hogy miért pont ő velük? Miért nem pionika van, vagy ahogy Ezimovnál pozitron agyak vannak, miért elektron agyak meg hasonlók. Szóval miért pont az elektron az a részecske, amelyik ennyire rugalmasan kezelhető, és ennyire jól megtanultunk vele bánni? Mi tünteti ki az elektront a sok részecske közül? És természetesen az is a kérdés, hogy az univerzum történetének különböző fejezetében mikor játszott fontos szerepet, és milyen szerepet játszott az elektron. Ugye mindegyik alkalommal ez a kérdés, hogy hol váltak a különböző részecskék főszereplőkké. Hát ugye az alap... Hoppá, egy kis fókuszt. Az alapábra az ismét itt van. A elemi részecskék rendszere. Ezt már sokszor mutogattam, tehát hogy miféle részecskéink vannak. Az első generációban vannak leptonok és vannak kvarkok. A kvarkok háromféle színben fordulnak elő, és mindegyik egy ilyen zárójelbe egymás alá beírva egy pár. Tehát vannak U és D kvarkok, és ennek az analógiaként vannak az elektronok és a neutrinok. Neutrinokról múltkor egy egész előadás szólt. Az elektronok bizonyos értelemben ezeknek a rokonai. Ugye ezek az objektumok, ezek mind feles spinűek, ezek az építőkocka részecskék, és ezen kívül még vannak a kölcsönhatásokat közvetítő részecskék. A kvarkok vesznek részt az erős kölcsönhatásban, amit a gluonok közvetítenek, tehát ezek közötti kapcsolatokat a gluonok hozzák létre. A gyenge kölcsönhatás az, amelyikben mindegyik részecske részt vesz. A gyenge kölcsönhatást a W és a Z részecskék közvetítik. Lényegében az alsó meg a felsők közötti átmeneteket közvetítik a W-k. Egy-egy ilyen zárójelnek az alsó meg a felső részecskék közötti átmenetet. A Z-k azok semlegesek, azok mindegyikkel kapcsolatban vannak. A fotonok pedig az elektromágneses kölcsönhatásnak a közvetítői, azok mindegyik objektummal kapcsolatban lépnek, amelyiknek van elektromos töltése, hát a neutrinónak nincs. Nagyobb szinten viszont ugye ezekből összerakott bonyolultabb objektum, például a neutron, arról is tudjuk, hogy semleges, de az azért semleges, mert három kvarkból áll össze, és összességében semleges, de a belsejében azért ott vannak elektromos töltések. Ezek közül a részecskék közül legrégebben, az összes részecske közül legrégebben az elektront ismerjük. 1897-ben fedezték fel, aztán később kiokoskodták azt, hogy amit már régóta tudunk, a fény, hát az fotonokból áll. Tehát ilyen módon mondhatjuk, hogy a fotonokat már az ősember is ismerte, csak nem tudta, hogy mit ismert. A többi részecskéknek a felfedezése az jóval később és bonyolultabb módon történt. Tehát az elektronokat már régóta ismerjük, és ilyen értelemben már elég régóta használjuk. Tehát nem sokkal azután, hogy az elektront felfedezték. Az egyik első alkalmazása például a röntgencső volt, hogy az elektron sugár ütközik bele a fémfelületbe, és ez váltja ki a röntgen sugárzást, tehát az elektronokat rögtön elkezdték az emberek felhasználni. És nem sokára megszületett az elektroncső, tehát most már a múzeum darab, de az én gyerekkoromban még a rádióban csövek voltak, és attól függött az embernek a rangja, hogy hány csöves rádiója volt. és ugye minél nagyobb, annál jobb volt, mert több cső volt benne. A tévébe, természetesen ugye a tévé képcsőben most is az elektronok rohangálnak ugyanazon az elven. És hát azóta megszületett a szilárdtest elektronika, a tranzisztorok meg egyebek. Egy-egy ilyen elektronikus berendezésnek a csipjében nagyon bonyolult pályán, meghatározott módon elektromos terekkel vezérelve, nagyon pici kis beavatkozással bonyolult pályán mozgatjuk az elektronokat, és ez végzi lényegében azokat a logikai műveleteket, amivel aztán a számítógép meg egyéb elektronikus berendezésünk működik. Tehát az elektront azt könnyen meg tudtuk tanulni, könnyen tudjuk használni. Másrészt viszont az elektron a mumus. Az elektron hall ilyeneket, hogy az elektronnak hullám természete van, az elektronról nem tudjuk, hogy részecske, vagy hullám, hogy hol van éppen, vagy mit csinál, ilyen furcsaságok vannak, hogy az elektronnak nincs meghatározott helye. Miért pont az elektronnak? Na hát ezt is meg kell érteni. Természetesen az összes többi elemi részecskére érvényes mindez. De azért az elektronra, mert amikor ezekkel a problémákkal szembesült az emberiség a 1900-as évek elején és végül a 20-as években megszületett a kvantumelmélet, akkor az elektron volt az az objektum, amin ki lehetett próbálni részben az elméletet, részben pedig a kísérleteket el lehetett végezni. Ő volt az, aki egyszerűen adva volt, és ezeket a furcsa jelenségeket produkálta. Mindegyik elemi részecskére el lehet mondani, hogy részecske is, meg hullám, nincs meghatározott helye, meghatározott impulzusa, hanem a kettőnek valamilyen kombinációja, ha az egyiket jól ismerik, a másikat kevésbé. De az egész kvantumelméleti rizsát minden részecskére el lehet mondani, sőt, elvileg nagyobb objektumokra is. De azt hallotta az ember, hogy ha elektronokat rácsra engedünk, akkor ugyanúgy interferencia kép jön létre, mint hogyha fényt küldünk egy diffrakciós rácsra. Vagy egyszerűen két résen átengedjük az elektront, akkor utána interferencia jön létre. Nem csak elektront. Csináltak azóta már más elemi részecskékkel is ilyet, neutronokkal mindennapos, például annak az egyik nagymestere Mezei Ferenc, magyar fizikus, és nemzetközi híre van az, hogy mi mindent talált ki a neutronoknak az interferenciájával kapcsolatban, de sok minden mással is, komplett atomokkal csináltak már interferencia kísérletet, sőt, ugye azt hiszem, sokan ismerik a Fullerén molekulát, ami szén 60, tehát 60 darab szénatom úgy elrendezve, mint egy focilabdának a hatszögei meg ötszögei. Ilyenekkel is csináltak interferencia kísérletet. Tessék kiszámolni, a szénatomban van 12 proton, 12 neutron, meg 12 elektron. A proton meg a neutron durván 2000-szer nehezebb, mint az elektron, tehát az egész az 12-szer 4000, az a 48000-szer nehezebb, és ezt még meg kell szorozni 60-nal, az olyan 1,5 millió környékén van. Tehát az elektronnak a tömegének a 1,5 millió szorosa az a objektum, amivel már létrehoztak interferenciát. Tehát előbb-utóbb már tényleg egereket meg macskákat fognak itt interferáltatni, hogy azt Schrödinger annak idején kiokoskodta. A kvantummechanika univerzális, nem csak az elmi részecskékre vonatkozik, csak ilyen nagyban, mint mi, nehéz észrevenni az effektusokat. De hát, hogyha már a focilabda molekulánál tartunk, akkor előbb-utóbb lesznek nagyobb effektusok is. Tehát ez nem csak az elmi részecskék tulajdonsága, és főleg nem csak az elektroni. De az ismeretesztő könyvekben általában az elektront emlegetik. Miért pont az elektront? Még egyszer, az összes többi elemi részecske a lejjebb szerepelt valahol a későbbi generációban levő mindenféle műon meg egyebek meg nehéz részecskék, azok instabilak. Objektumok szeretnek lebomlani a legkisebb energiájú állapotba. Egy műon az olyan, mint az elektron, csak nehezebb. 200-valahányszor nehezebb. Nem tudjuk, hogy miért volt annyiszor nehezebb, egyáltalán mi a fenének van a műon, erről majd külön előadás lesz a végén, mire való a többi elemi részecske, de ezek el tudnak bomlani a könnyebbik verzióra. És már ugye a múltkor is már volt róla szó, hogy az elektron az azért stabil, mert ő is bomlan a szegény tovább, de nem tud hova, mert van neki egy kártyája, az elektromos töltés, amit nem tud hova adni. Hiszen az elektromosan töltött részecskék közül az elektron a legkönnyebb. Ezért, amikor a bonyolultabb, nehezebb részecskék lebomlanak, akkor a legkönnyebbnél ott marad az elektromos töltés, és akkor ő kénytelen életben maradni. Tehát az elektron azért stabil, azért van egyáltalán, azért nem csak röpke szereplő, egy pillanatra megjelenik, aztán átalakul, mert ő a legkönnyebb ezek közül. Beszéltünk arról, hogy hasonló szerencséje van a protonnak is, tehát a barion töltésű részecskék közül a proton a legkönnyebb, és ezért tartósan meg tud maradni. Arról is volt szó, hogy a barion töltés megmaradása az nem exakt törvény, csak jó pontossággal teljesül, de bizonyos hosszú időskálán már megváltozik, tehát előbb-utóbb a protonok is elbomlanak, csak ennek ilyen 10-30 valahányadikon éva karakterisztikus ideje. Tehát olyan, mint a billegő ceruza, ami már úgy billeg, és hát úgy néhány másodpercből föl fog dőlni, de most éppen abban a pillanatban nézzük meg, amikor ilyen állapotban van. Tehát a proton így kell. A neutron miért van? Hát a neutron az azért van, mert nagyon közel van tömegében a protonhoz, és bizonyos külső viszonyok között, bizonyos kapcsolatok között ő is stabil tud lenni, mert az energiából éppen úgy vesztenek el, erről volt szó, kötési állapotba kerülnek, és akkor nem tud elbomlani. Tehát őneki külön szerencsén van, és külön kellett egy kicsit harcolni azért, hogy ő is legyen. A protont meg az elektront értjük. Az összes többi nehezebb elemi részecske az lebomlik. Tehát a köznapi anyag az lényegében protonokból, meg elektronokból, meg hát úgy lábjegyzetként még neutronokból áll. Emellett természetesen ott vannak a közvetítő részecskék. Közvetítő részecskék azok mindig csak ideiglenesen léteznek. Valami kibocsátja őket, aztán utána elnyelődnek. A W meg a Z részecskék olyan nehezek, hogy nagyon rövid úton tudnak csak mozogni, mert utána megint elnyelődnek, tehát az atommag méretinél kisebb, 10-15 méternél jóval rövidebb utat tudnak csak megtenni. A gluonokkal meg az a baj, hogy azok mehetnének tovább, de nem tudnak kijönni a proton belsejéből, mert csak ott, ahol a kvarkok mozognak, azok között tudnak terjedni. A fotonok azok elmehetnek a végtelenig, tehát ők tartósan léteznek. Nyilván akkor veszük észre őket, amikor éppen megszűnnek. Ez olyan, mint a gyufagyári meos, aki meggyújt minden gyufát, hogy jó-e, de hát szóval akkor veszi észre, hogy működik a dolog, amikor éppen megszüntette az objektumot. Ugye elnyelte a szemünk a fotont, és akkor mondtuk, hogy hoppá, volt egy foton. Tehát ők el tudnak menni milliárd fényévekre, és nagyon messziről érkeznek fotonok, de akkor veszük észre. De mindenesetre az a dolguk, az a funkciójuk, hogy kölcsönhatást közvetítenek, valamelyik helyen keletkeznek, aztán odébb mennek. Ezek az építőkő részecskék, ezek tartósan léteznek, hát a kvarkok a protonokba meg neutronokba kötve, az elektron meg magába. A neutrino az megint egy külön eset, ugye ő is szabadon kószál, de nagyon nehéz észrevenni. Éppen ezért volt az, hogy az elektron volt az első és legkönnyebben felfedezhető elemi részecske, őt vettük észre, ő volt az, amelyikre rájöttünk, hogy ez kiszabadítható az anyagból, külön kezelhető. Például rájöttünk olyan tulajdonságaira, ami abszolút nem magától értetődő, és annak idején még vizsgálgatták is, hogy például minden elektron egyforma. Tök egyforma. Szóval nincs egy olyan, ami egy kicsit kopott, vagy letört a sarka, vagy valami ehhez hasonló. Tessék elképzelni, amikor az ember biliárdgolyókat vesz, vagy tojást. Hát nem teljesen egyformák. Van köztük némi különbség. Miért? Mert struktúrája van. Az elektronnak pillanatnyi tudásunk szerint nincs belső szerkezete, tehát elemi objektum. Annyira elemi, mint a kvarkok, meg ezek a egyebek. Ez megint mind az összes elemi részecskére érvényes, de legelőször az elektronnal kapcsolatban jöttek erre rá. Tehát az összes elektronnak egyforma a tömege, egyforma a töltése, minden tulajdonsága egyforma, és nem lehet őket megkülönböztetni. Ez egy kicsit durvább, mint a klasszikus fizikában. Hogyha van egy csomó egyforma csapágygolyónk, hát azokat sem tudom megkülönböztetni. De elvileg meg lehetne őket számozni, rátenni pici kis festékpöttyöt, meg egyebeket. Amikor kockával dobálunk, mindenki bízik benne, hogy nem cinkelték a kockát, és egy hatod valószínűséggel esik egyik meg másik oldalára, hát akkor pont azért teszünk rá számokat, azért pöttyözünk meg, hogy meg tudjuk különböztetni az amúgy egyforma eseményeket, hogy egyik lapjára esett, vagy a másikra. Az elektronokat nem tudjuk így pöttyözni, cinkelni, teljesen egyformák. A kvantumelméletnek az egyik furcsa és nem várt meglepetése volt, hogy még egyformábbak. Tehát, hogyha egy rendszerben a két elektront kicseréljük egymással, tehát abszolút abban különbözik, hogy egyik elektron itt, másik ott, az ugye nem csak ugyanolyan szituáció, hanem ugyanaz a szituáció. Hát, képzeljük el valahogy úgy, hogy mi két kártyacsomaggal játszunk egyszerre, és akkor van összesen két pikdámánk, a két pikdámát kicseréljük. Az játék szempontjából egyforma, de hát az egyiknek egy kicsit le van tépve a sarka, tehát tudom, hogy melyik pikdámáról van szó. De ha két elektront kicserélek, akkor nem csak ugyanolyan szitút kapok, a teljesen azonos szituációt. Mikor számít ez? Például a statisztikus fizikában, egyáltalán, ahol valószínűségszámítás van, ott meg kell számolni az eseteket. Ugye hány lehetséges eset van, és akkor abból hány a jó. Hát kiderült, ezt írják kvantum statisztikának, hogy ezt a két esetet, amikor az egyik elektron itt van, másik ott és a másik itt ért, ezt nem kell kétszer számolni, ezt egyszer kell számolni, ez teljesen azonos eset. Ezt nehéz elképzelni, de mindesetre a matematika meg a kísérletek ezt fényesen bebizonyították, csak így tudjuk pontosan leírni a sok elektronos, vagy sok részecskés rendszereknek a szituációt. Ez megint nem csak az elektronra igaz, a fotonokra is. Kiderült, hogy kétféle kvantum statisztika van, matematikáját részletesen kidolgozták még a 20-as, 30-as években. Az egyik az a feles spinű részecskékre, a másik pedig az egész spinű részecskékre vonatkozik. A feles spinűekre még az az extra szabály is érvényes, hogy ugyanabban az állapotban nem lehet a két részecske. Ezt hívjuk Pauli elvnek, majd szólni fog, remélem. A Pauli elv azt mondja, hogy a felesmérő részecskékből kettő nem lehet azonos állapotban egyszerre, és ezért ezeket, hogy egyik itt van, másik ott van, ezeket úgy kell nézni, hogy jó, de a két állapot az, amiben kettő ott van, az nem lehet ugyanolyan jellegű állapot, hanem különböző helyeken lehet. Ezen nagyon sok minden fog múlni, majd erről itt részletesen fogok beszélni, hogy milyenek a lehetséges elektron helyzetek. Tehát ezeket a tulajdonságokat, amik a kvantumelméletben általánosak, ezeket mind az elektronnal kapcsolatban, a másik az egészspinű részecskéknek az ilyen jellegű statisztikus tulajdonságokat meg a fotonokkal kapcsolatban fedezték föl. Tehát ez volt az első két objektum, amivel kapcsolatban az ember rádöbbent arra, hogy nagyon nem lehet érteni a kvantumelméletet. Akkor most menjünk makroszkopikus objektumokat nézni odakintre. Hát akkor ez fél siker volt. Az űrállomást láttuk, a teherszállító űrhajót nem. Két eset van, hogy vagy már olyan jól sikerült, hogy már dokkoltak, és akkor nincs két pont, vagy pedig sajnos 5 perccel korábban jött, mint kellett volna, mert most már olyan az ég, hogy most már láttuk volna harmadrendű csillagot, de akkor még nem volt. No tehát, folytassuk az elektronnal kapcsolatban. Tehát az elektron az a részecske, amivel kapcsolatos kísérletek során rájöttek az emberek a kvantummechanikára. Tehát azért ő a főszereplője az összes kvantumelméleti könyvnek, vele kapcsolatban írják ezeket a paradoxonokat, és elektronnal végezték el azokat a kísérleteket, amik megmutatták, hogy a kvantummechanika világa az nem olyan, mint a klasszikusé. Tehát például az első interferencia kísérleteket. Most már másféle objektumokkal is lehet csinálni. Nyilván a nagyon könnyű, vagy a nagyon rövid életű elemi részecskékkel nem csinálnak interferencia kísérleteket. Hát egyszerűen nem él annyi ideig, hogy átmenjen ott a diffrakciós rendszeren, aztán ábrázolható létre, de kicsit összetettebb módon, áttételesen azokkal is ilyesmik történnek. Amikor a részecske gyorsítókban kísérleteznek, tehát ütköznek a részecskék, repülnek, szanaszét, meg hasonlók. Hát az ottani számítások során, hogy mi is történik, hogy merre megy, és hogy lehet követni az ottani eseményeket, ott akkor az emberek figyelembe veszik pontosan ezeknek a kvantummechanikai egyenleteknek a alapján tudják kiszámítani, hogy hogy működnek, hogy merre repülnek a részecskék, mi történik egy ilyen kölcsönhatásból. Tehát bár nem közvetlen interferencia kísérletek, de a számolásokban benne van az egész, mindaz, amit az elektronokkal kapcsolatban megtanultunk, és aztán utána alkotó módon lehetett alkalmazni másfajta részecskékre. Tehát ilyen értelemben az elektron az nem különálló példány, nem őre az, akire a kvantummechanika érvényes, hanem ő az, aki megtanultuk, hogy minden más objektumra is érvényes. Csak az elektron az nagyon sokáig él, durván szól a végtelen ideig, nyilván úgy tud megszűnni, hogyha más részecskébe alakul, az meg ritkán történik, meg mert ritkán van annyi energia mostanában, illetőleg, hogyha találkozik az antirészecskével, és akkor szétsugárzik, ez megint csak ritkán fordul elő. Erről annak idején külön egyrészt estét beszéltem, hogy miért nincs antianyag a környezetünkben. Tehát az elektron az durván szólva hosszú életre van ítélve, és éppen ezért lehet vele tartósan kísérletezgetni. Na most a mi földi anyagunkban ugye minden második részecske itt lényegében elektron, tehát jó, minden harmadik, de itt körülöttünk nagyon sok van, és akkor ezeknek a nagy részét nem vesszük észre, mert be vannak zárva a szilárd anyagba. Ha megpróbáljuk követni az elektronok történetét a világegyetembe, akkor ők lényegében végig ott voltak. Mióta egyáltalán vannak elemi részecskék, azóta elektronok is voltak. A jelenlegi standard elmélet szerint ez valahol akkor kezdődött, amikor az inflációs korszak véget ért. Inflációról majd még külön lesz egy előadás. Tehát valamikor a 10-34 másodperc környékén, amikor véget ért a hirtelen felfúvódási korszak az univerzumnak, és utána létrejöttek az elemi részecskék, akkor köztük már ott voltak az elektronok is. Meg hát az antirészecskék a pozitronok mindig ott voltak, mindenféle reakcióban részt vettek. Ja, utána következett az a bizonyos tűzlabda korszak, amiről már sokat beszéltünk, amikor termodinamika egyensúly volt, és minden részecske mindenfélebe átalakult. Ők is természetesen ott voltak, de hát a sokkal nehezebb részecskék is, és azok játszották a fontos szerepeket, persze ott voltak az elektronok is. Akkor utána következett az a korszak, amikor a világ tágult és hűlt, És ahogy csökkent a hőmérséklet, a fotonoknak az energiája már nem volt elég bizonyos részecskék keltéséhez. Hát akkor azok a részecskék szépen kiszálltak a játékból, mert már nem volt elég az energia, hogy újból keletkezzenek, amik voltak, azok lebomlottak, szétsugároztak, találkoztak másokkal, szépen megszűntek, és így fokozatosan csökkent a szereplőknek a száma. Aztán már csak a protonok, meg az elektronok, meg a néhány ilyen könnyű objektum maradt. Ugye erről külön beszéltünk annak idején, hogy kész szerencse, hogy nem pont ugyanannyi proton meg antiproton volt, és ennek megfelelően ugyanannyi elektron meg antielektron, mert akkor semmi sem maradt volna, aztán nem lenne miről beszélni, sőt nem lenne mivel beszélni. Mindenesetre akkor maradtak utána a protonok, beágyazva a sugárzásba. Akkor volt az a korszak, amikor a sugárzás még olyan intenzív volt, hogy a fotonok, azok ugye sokkal nagyobb számban vannak jelen, mint az egyéb részecskék, tehát egy protonra durva és egy elektronra durván szól a fél milliárd foton jut, hát azoknak akkor nagyobb volt az energiájuk, tehát ők domináltak, és az elektromágneses mezőnek a gravitációs hatása dominált az univerzumot. Ahogy a világ tovább tágult és hűlt, akkor változott ez a dominancia, és akkor az a néhány megmaradt proton meg elektron, azok közül is főleg a protonok, mert azok nehezebbek, azok kezdték átvenni a gravitációs dominanciát. Körülbelül ugyanez volt az a korszak, amikor lecsökkent a hőmérséklet annyira, hogy az elektronok már be tudtak fogódni a protonok köré, és akkor ünnepélyes pillanat, azért fel is elluk, akkor megkezdődött az atomkorszak. Na, hát az atomkorszak az nagyon speciális dolog, ugye azóta az anyag, nem azt mondom, hogy a nagy része, de a számunkra kedvesebb része atomokból áll. A világegyetem jelentős része ma is plazma állapotú, tehát a csillagközi űrben az anyag az különálló töltött részecskék formájába kurszál, és a csillagokban, meg egyéb ilyen forró helyeken ott továbbra sincsenek atomok, hanem az elektromosan töltött részecskék külön mászkálnak, tehát ilyen strukturálatlan forró massza van. Ahhoz, hogy atomok legyenek, ahhoz hideg kell. Mert bizonyos hőmérséket alá le kellett csökkenni a világegyetemnek a hőmérsékletének. Aztán később bizonyos helyek újból fölemelkedtek, mint a csillagok belsejét, ott megint nincsenek atomok. Az, hogy bizonyos elemi részecskék kötött állapotokat alkothatnak, ez ugye már korábban is kiderült. Tehát amikor korábban beszéltünk arról, hogy a kvarkokból létrejöttek a protonok, neutronok, egyáltalán hadronok, tehát ilyen nehezebb részecskék, amikben a kvarkok be vannak zárva, ezek voltak a világegyetem első struktúrája, ezek is kötött állapotok voltak. Tehát bizonyos objektumok összekapcsolódtak és együtt alkotnak egy olyan rendszert, amik a továbbiakban már egységként működik. Ha összeraktuk az autót, akkor azt már nem különbönteti meg a rendőr a főtengelyt, meg a hátsó lámpát, hanem egyben az egészet, mert együtt csinál valamit, vagy nem csinál, amit kéne. Tehát valami ilyesmi történt, tehát létrejött egy ilyen kötött állapot. Ez volt az egyik, az első ilyen típusú dolog. A másik, arról szintén beszéltünk, az atommagoknak a létrejötte. Már a nagybum utáni harmadik percben már voltak olyan események, amikor protonok, neutronok, vagy ezekből néhány össze tudott kapcsolódni atommagokká. Ez ugye egy kicsit félrevezető, mert ezek akkor még nem voltak semminek a magjai, mert még nem voltak atomok. Ők se tudták, hogy valamikor ők atomoknak a magjai lesznek, hát összekapcsolódott néhány nukleon, és lett belőlük valami izé. Jóval később, tehát kb. Félmillió évvel a bum után hűlte annyira a világ, hogy ezek az izék észrevették, hogy körülöttük ott elkezdenek nyüzsögni az elektronok. Tehát lényegében kötött állapotba kerültek. Akkor hűlt el annyira a hőmérséklet, hogy egy tipikus foton már nem tud ionizálni egy atomot. Hogy az elektronok ott mozognak az atom körül, kötött állapotban vannak, tehát amikor befogódtak, akkor az energiájuk egy részét kisugározták. Ha azt az energiát visszakapják, akkor elszakadnak és elmehetnek a végtelenbe. Ez ugye szemben áll azzal a játékkal, amit a kvarkok csináltak. A kvarkok nem mehetnek el egymástól a végterembe, de az elektromágneses kölcsönhatás, ami összeköti az atommagot az elektronnal, az olyan, hogy ha elég nagy energiát adunk, akkor teljesen megszakítható, és akkor külön válik a két objektum. Amikor elég nagy volt az energia, akkor egyszerűen ezért nem jöhettek létre az atomok, mert bár amint létrejöttek, azonnal arra járt egy megfelelő energiai foton és szétverte. Félmillió évvel a nagybum után érkezett el ez a pillanat, nem pillanat persze, hát hogy hosszabb időszak volt, de ahhoz képest, hogy csillagászati időkről beszélünk, nem túl hosszú. Tehát ilyen 100 000 év alatt lényegében az egész anyag átalakult plazma állapotúból atomossá. Tehát akkor jött ez a pillanat, amikor létrejöttek az atomok. Ekkor még mindig csak nagyon egyszerű dolog az, ami létrejött, micsoda, hát lényegében hidrogéngáz, atomos hidrogéngáz. néhány helyen aztán később már molekulárissá is válhatott, de lényegében atomos hidrogéngáz. Ha valaki ekkor megnézte volna az univerzumot külső szemléről szemmel, ezt persze ugye nehéz elképzelni, még mindig nem jósult volna ki túl nagy jövőt. Azelőtt ugye látta volna a forró plazmát, amiben részecskék szaladgálnak össze-vissza, hát Istenem, és az egész homogén volt, megunalmas. Láthatva ezt a lényegében hidrogénből, héliumból álló gázt, ahol már atomok vannak, különálló atomok, hát Istenem, milyen érdekes, hogy vannak ilyen kötött állapotok, hogy egy elektron hozzácsapódott egy pozitív töltésű nukleonhoz, vagy többhöz, hát Istenem. Szó, de hát azért ebből még nem gondolták, hogy lesz valami. A következő etapban már ez az atomos anyag, ez elkezdett makroszkopikusan strukturálódni, ugye erről is szinte már többször volt itt szó, az atomos anyag az gravitációsan instabil. A plazmában, hogyha véletlenül létrejönnek sűrűsödések és ritkulások, ezeket a plazmának a belső dinamikája kiegyenlíti. Ha túl sok a töltött részecske, azok széttaszítják egymást, túl ritkulat vonzódik, hullámzik, de nem alakulnak ki tartós sűrűsödések, ritkulások. Egyszerűen olyan struktúrák, amik fennmaradnak, ilyenek nem. Az atomos anyaggal szemben már nem ez a helyzet. Az atomos anyagban véletlenül létrejön egy sűrűségfluktuáció, egyik helyen egy kicsit több részecske lesz, mint a másik helyen, akkor ez már odavonzza a többit, és azon a helyen egyre több részecske lesz, a másik helyen meg, ahol kevés volt, ott egyre kevesebb. Ezt mindig szokták idézni a Bibliában, hogy akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól elvetetik, hát itt ez történik nagyban. Továbbra is ez a csillagászatnak az egyik legfontosabb nyitott kérdése, ennek a folyamatnak a részleteinek a megértése. A számítások azt mutatják, hogy ez így valóban működik, csak kb. 100 milliárd év kéne ahhoz, hogy a kezdeti homogén elosztású anyagból struktúrák jöjjenek létre, hogy viszonylag sűrű helyek, ahol az anyag olyan sűrű, mint például itt, és a csillag közé, vagy galaxis közé ritka anyag. Tehát még nem telt el 100 milliárd év, hanem csak 13 milliárd, tehát valószínűleg valami másfajta folyamat ezt segítette. Erről megint lesz majd szó később. Tehát valószínűleg még az atomos anyag létrejötte előtt már voltak struktúrák a világban, amit másfajta anyag alkotott, és az atomos anyagot ennek a gravitációs vonzása odahúzta, és ott kezdett sűrűsödni. Minden esetre ez azelőtt nem kezdődhetett el, hogy az elektronok hozzácsapódtak az atommagokhoz, tehát atomossá nem vált az anyag, mert az atomos anyag az, ami ilyen módon tud strukturálódni. Hát akkor mit látna ez a külső megfigyelő? Hát Istenem, most akkor az egész elkezd így összehúzódni. Eddig volt a homogén forró plazma sok részecskével, most van ez a gáz, és a gázból összejönnek gázfelhők, sűrűbb gázgömbök, meg ilyenek. Ez még mindig nem túlságosan izgalmas. Most hát a természetnek az a trükkje, hogy a legsűrűbb gázfelhőknek a belsejében ismét felmelegedett az anyag annyira, hogy ionizálódott, és amikor elég meleg lett, akkor az elektronok megint itt csak mellékszereplők egy jó darabig, akkor az atommagok elkezdték azt a játékot, amiről pár héttel ezelőtt beszéltem, a magfúziónak a vegykonyhája elkezdte legyártani a csillagokban a nehezebb atommagokat. Ez is kezdetben ugye úgy indult, hogy csak az elejét játsszuk, hát hidrogénből hélium lesz, hélium meg korábban is volt, hát ez se túlságosan izgalmas. A nehezebb csillagok aztán utána elkezdték a héliumnak a tovább alakítását. Tetszik talán emlékezni arra, hogy meséltem, amikor Fred Hoyer kiokoskodta, hogy a két hélium mag nem tud egyesülni, háromnak az egyenlősége meg valószínűtlen, legyen speciális kvantummechanikai folyamat ezt katalizálta, és akkor ennek alapján jósolták meg a szénatom magának a bizonyos tulajdonságait, hogy hát annak létre kellett jönni a csillagokban, mert különben nem lennénk itt, legyetek szívesek megmérni a szénatomnak az általán megjósolt tulajdonságait, mondta Hoyer. Tehát ez nem volt magától értetődő. Mindesetre ekkor kezdtek a nehezebb atommagok kialakulni. Kémia még mindig nincs, mert ott, ahol ezek a részecskék kialakulnak, ezek az atommagok, ott még mindig túl meleg van, tehát az elektronok ott kószálnak a atommagok között, de ezeket még mindig nem tekinthetjük, mint amely szénatomnak. Szénatommagban meg még csak potenciálisan van benne, nem valósul meg az a sok lehetőség, amit például a szerves kémia majd ki fog használni. Tehát a csillagokban, amikor ezek a nehezebb atommagok létrejöttek, az még mindig csak egy olyan dolog, hogy nincsenek atomos struktúrák, az elektronok mint mellékszereplők ott vannak, egy ideig már voltak atomokkal házasságban, most meg itt elvártak, és ott megint magányosan kószálnak a forró plazmába. A döntő pillanat akkor következett be, amikor a szupernova robbanás szétszórta a csillagban legyártott nehéz elemeket. és kiröpült az anyagnak egy része, ugye a másik része meg beomlott a csillag közepébe, fekete lyukba vagy neutron csillagba, és ugye arról is beszéltem, hogy szétmentek a már korábban létrejött atommagok. A csillag külső zónájában a nehezebb atommagok azok szétmentek, sőt némelyik akkor keletkezett a robbanás másodperceibe, és ahogy széttágult az egész és lehűlt, akkor a köztük levő elektronok befogódtak az atommagok köré. Lényegében ekkor jöttek létre a nehezebb atomok. Ugye atommagok azok a csillagban legyártottak, de amikor a szupernova már kiszórta őket, ekkor jöttek létre az atomok. Ezek még mindig csak különálló atomok, gondolja az ember. De nem, az utóbbi éveknek a számításai azt mutatták, hogy rögtön ekkor az atomok már további, még bonyolultabb struktúrákat kezdtek építeni. Hát mit lehet atomokból csinálni? Atomokból lehet egyrészt molekulákat, másrészt pedig bonyolultabb szerkezeteket, amiket nem nevezhetünk molekulának. Például egy fém darab, az ugye nem molekula, de össze vannak valahogy kötve, valamiféle kötéssel, fémes kötéssel benne az atomok. Kiderült, hogy a szupernova robbanás az rögtön fém darabokat hozott létre, mondjuk nem űrhajókat, meg ilyen nagyobb darabokat, de például vastűk jöttek létre. Ilyen mikroszkopikus, de hosszúkás, keskeny kis fém szilánkok, vastűk. Azért ilyen hosszúkások, mert a mágneses térben úgy rendeződött az anyag, hogy hosszába tudott összetapadni a sok kicsi atom. Honnan lehet ezt tudni? Egy ilyen kis objektum úgy viselkedik, mint egy antenna. És például a szupernova maradványoknak a sugárzásában észre lehet venni, hogy ott ilyen antenna effektusok vannak. A környező anyagnak, vagy magának a szupernovának a sugárzása, mint egy ilyen antenna erdőn haladna keresztül, ami szintén diffrakciós rásként viselkedik. Áram indukálódik azokban a pici kis vastűkben, és annak az áramnak a sugárzása hozzájárul a többihez. Ezt észre lehet venni az egésznek a sugárzásából. Tehát ott létrejöttek már ilyen makroszkopikusabb, már durván szólva majdnem milliméterrel mérhető objektumok, amik nagyon sok atomból álltak. Ugye tessék megjelenkezni, az atom az 10-10 méter átmérőjű, és ehhez képest egy ilyen már majdnem milliméteres objektum az óriási, és nagyon sok atomot tartalmaz. Tehát itt jelent meg először az atomoknak az a tulajdonsága, hogy még nagyobb struktúrákat tudnak építeni. És ugyanekkor, amikor már egy kicsit lehűlt az anyag, ugye a vas az már néhány száz, vagy kicsit melegebb hőmérsékleten is már egyesül, tehát az már létrejöttek ezek a szilárd vasdarabok, de még kisebb hőmérsékleten, aztán már még bonyolultabb molekulák is, azok már ténylegesen molekulák létrejöttek. Illetőleg nagyobb szemcsék. Hát mi az, amit az anyag leginkább minket tud produkálni? Valahogy szilícium meg oxigén, létrejöttnek porszemcsék. Nem túlságosan biztató kezdet, de hát a Biblia is megmondta, hogy porból lettünk. Tehát a szupernova robbanásnak az egyik terméke a por volt. Azelőtt az első csillagok robbanása előtt a világegyetemben csak gáz volt. Plazma, illetőleg gáz. A por az micsoda? Sok kicsi szilárd szemcse. Tehát megszületett a szilárd anyag. Ezért vannak szilárd testfizika tanszékek az egyetemeken. Tehát ez sem magától értetődő, hogy van ilyesmi. Megint csak tessék annak a külső megfigyelőnek a szemével ránézni, azt mondja, hogy hát ezt nem gondoltam volna. Voltak ezek a részecskék, stb. Ilyen formátlan masszát alkottak, és most elkezdtek nagyon érdekes struktúrákat építeni. Például szilícium-dioxid kristályokat, homokszemcséket, kvarcszemcséket, meg ehhez hasonlókat, és hát sok másfajta molekula is létrejött. A csillagközi térben igen sokféle molekulát találtak, és ezek jelentős része már akkor ott a szupernova robbanás után a kavargó anyagdarabok között ott már kezdett kialakulni, később aztán mindenféle más folyamatok tovább alakítgatták. A kémia igazából akkor tudott kibontakozni, amikor létrejöttek nagyobb objektumok, ahol összegyűlt ez a speciális fajta törmelék, tehát a por meg egyebek, tehát bolygók jöttek létre, illetőleg sűrű molekulafelhők, amelyekben igen intenzív kémiai folyamatok mennek végbe. Aztán kellett még persze hozzá a természetnek egy még nagyobb találmánya, a víz, ami csak bizonyos helyeken található az univerzumban, de a vízben oldódó atomos anyag molekula rendszer az további nagyon bonyolult reakciókra lett képes. De már akkor rögtön azután, hogy az atomok kiszabadultak a szupernovából, rögtön utána megindultak ezek a struktúra képződések. És ezt mind az elektronoknak köszönhetjük. Az elektronok az építőiparnak a legnagyobb, tehát az elektron felhő, az atomnak az elektron felhője az építőipar legnagyobb találmánya a világegyetem kezdete óta. az atom az olyan különleges objektum, ami, hogyha nem lenne, akkor ki lehetne találni, de nem valószínű, hogy kitalálná valaki. Tehát ez... mi ahogy hozzászoktunk, ezért nem tudjuk elég értékelni, hogy milyen zseniális találmány, szóval, hogy mire jó egy ilyen atom. Leginkább úgy lehet kiokoskodni, hogy milyen lenne az atom, hogyha egy kicsit mások lennének a fizikai törvények, vagy az alkoholrészek. Még ezt már többször beszéltem arról, hogy hogyha erős kölcsönhatás egy kicsit erősebb lenne, akkor mi történt volna a csillagokban, ha egy kicsit gyengébb, stb. Egy csomó olyan típusú folyamatról volt szó, ami hát marha szerencsénk volt, hogy éppen ilyenek a fizikai törvények, és éppen emiatt tovább mehetett az evolúció, mert megrekedhetett volna ott. Tehát lehet, hogy nem indultak volna be a csillagok, lehet, hogy a szén előtt megállt volna a magfúzió, lehet, hogy létrejöttek volna az elemek, de nem jöttek volna ki a csillagokból. Most ugyanezt a gondolatmenetet próbáljuk tovább elképzelni az elektronoknak az atommá alakulásával, illetve az atomokkal kapcsolatos további reakcióknál. Egyáltalán mekkora egy elektron? Az ember mindig úgy rajzolgatja, hogy kis golyók röpködnek, meg találkoznak, meg egyebek. De az elemi részecskék egyáltalán nem golyók. De nem is olyan hullámok, amiket szoktunk rajzolgatni, ilyen kis tűsugarakat, meg ilyeneket. Azért mégis valamennyire lehet hozzájuk méretet rendelni. Kvantumelmélet valami olyasmit mond, hogy nem tudjuk pontosan, hogy hol van egy részecske, de az eloszlására valószínűségeket tudunk mondani, hogy ebben a tartományban van, abban a tartományban. Hát például úgy szokták lerajzolni, hogy körülveszik egy vonal azt a tartományt, hogy ezen a tartományon belül 90% valószínűséggel megvan. Kicsit hasonlít ahhoz, amikor az ember megy kirándul és eltéved. Előzőleg, hol vagyunk? Hát itt vagyunk, mutatom a térképen. Hol vagyunk? Hát valahol itt. Most hol vagyunk? Hát valahol itt. Jó, valahol Magyarországon. Szóval körülbelül ekkorákat tudunk mutogatni, egyre nő. Aztán odaérünk egy táblához, ahol ki van írva, hogy melyik útkeresztel, és akkor hirtelen összeugrunk egy pontra, és onnantól kezdve megint tudjuk, hogy hol vagyunk. Ilyen jellegű folyamatokat a kvantummechanika is leír, csak másképp szokták matematizálni. Na most körbe rajzolhatom, hogy 90% valószínűséggel ezen a tartományon belül van az elektron. Megint a kvantumelmélet törvényéből következik, hogy egy ilyen objektum az hajlamos nagyon szétfolyni. Tehát, hogyha hagyjuk békében, akkor durván szóval betölti az egész teret, tehát abszolút nem fogjuk tudni, hogy hol van, itt is lehet, ott is lehet, mindenhol. Tehát akkor a gyerek elmászkált, és hol keressük? Hát akárhol. Ugye egy fényév körzeten belül biztos belül van, de azon belül nem tudni, hogy hol van. Ez matematikailag úgy jelenik meg, hogy az elektron, mint hullám, mozog, pontosabban több különböző frekvenciai hullámnak a keverékeként tudom azogni, és különböző frekvenciai hullámok más-más sebességgel terjednek. És hogyha azt mondtam, hogy itt van, akkor azt összerakom azt a kis eloszlást, azt a kis hullámocskát, összerakom sok különböző frekvencia hullámmal, azok mind különböző sebességgel mennek, ha legközelebb összerakom, akkor már egy ilyen hullám. Később már olyanná. Tehát folyik szét. Hogy lehet mégis korlátozni? Hát úgy, hogy hassunk rá valamilyen erővel. Például milyen erővel? Például elektromos erőkkel lehet ráhatni, hiszen az elektronok elektromos töltése van. Az atom pont ez a találmány. Vegyünk egy objektumot, aminek erős elektromos tere van, például egy protont, aminek szintén ami szintén részecske, és szintén szétfolyna, tehát az egy külön buli azt megmagyarázni, de mondjuk a protonnak a szerkezetével ne foglalkozunk. Minden esetre ott erős elektromos tér van. Akkor az erős elektromos tér elkezdi összehúzni az elektront, mert hat rá vonzó erővel, ő meg szeretne szétterjedni. És ebből kialakul egy egyensúlyállapot. Na, ezt hívjuk atomnak. Tehát a hidrogénatom, amivel egy elektron van, az körülbelül így képzelhető. Ennek az egészen egyszerű gondolatmenetnek a matematizálásával, ismervén olyan adatokat, hogy elektron tömege, töltése, Planck állandó, ebből egyszerűen ki lehet számítani, ez EH feladat szokott lenni annak ideje, hogy számítsuk ki, hogy mekkora az atom, és egészen pontosan kijön az atomnak a mérete. Egyszerűen ebből a néhány adatból, ezzel a gondolatmenete összehúzó erőnek, meg a elektronnak a szétfolyási tulajdonságnak az egyensúlyából kijön valami. Akkor ki lehet hozni, milyen adatok szerepelnek ebben, még egyszer az elektron, a Planck állandó, az elektron töltése és az elektron tömege. Nem szerepel benne például a fénysebesség, azért, mert ezek az elektronok itt még lassan mozognak. Ugye az ember gondolkodik, hogy lapozzuk a függvénytáblázatot, ott van még néhány konstans, használjuk fel azokat. Nem szerepel a gravitációs állandó. Ilyen kicsi objektumok körében még nem fog számítani a gravitáció, az majd csak akkor, hogyha elég sokat összerakunk belőle. Hát így lehet kiszámítani azt az adatot, amit úgy hívunk, hogy borsugár, tehát amikor az atomról még ez a hagyományos elmélet volt, hogy olyan, mint a naprendszer, tehát kering egy pályán az elektron, akkor abban a modellben is ki lehet számítani. Mekkora vonzóerő hat, mekkora centrifugális erő, stb. Ebből kiszámítjuk a pályát, és ez megegyezik azzal az adattal, ami úgy a kvantumelméleti számításból is kijön, csak más az interpretációja. Ez a borsugár, és 10-10 méter jön ki. No de, egy elemi részecskéhez más módon is hozzárendelhetünk méretet. Erről már korábban többször beszéltem. Van az úgynevezett Compton hullámhoz. Azt pedig a következőképpen lehet elképzelni. De Broglie azt mondta, hogy egy részecskének ehhez hozzárendelünk egy hullámot, és az a hullámnak a hullám hossza az fordítva arányos a részecske impulzusával. Mi is az az impulzus? Az a tömegszer sebesség. A Planck állandót el kell osztani a tömegszer sebességgel, és akkor ez lesz a részecskének a de Broglie hullám hossza. Amikor interferencia kísérleteket végzünk a részecskékkel, akkor ezzel a hullámhosszal kell a hullámot elképzelni, és úgy lehet számolni. Na, de ott szerepel benne a sebesség ebben a képletben. Ugye minél kisebb a részecske sebessége, annál nagyobb a hullámhossza. Mitől függ a részecske sebesség? Hogyha több részecskéről van szó, akkor például a hőmérséklettől. Éppen most végeznek olyan kísérleteket, hogy atomokat nagyon lelassítanak. Azok mozognak hőmozgással. Lassítsuk le annyira, hogyha akkor kicsi lesz a sebességük, és ezért nagy lesz a hullámhosszuk. És akkor sok különböző atomnak így egymást átfedik a hullámaik. Ez, amit néhány éve megcsináltak, és pár éven belül Nobel-díjjal fogják jutalmazni, úgy hívják, hogy Bose-Einstein kondenzátum, tehát az anyagnak egy ilyen speciális alapot, amikor olyan lassúak a részecskék, hogy a hullámaik így átfedik egymást, és ezért az egészből összeáll valami speciális anyag. Ezt is az elektronok csinálják. Magyar fizikusok is benne vannak ennek az elméletében. Ha valakit ez érdekel, akkor tessék megkeresni a www.atomchill.eu című weblapot, és ott fenn van egy előadás, ahol egyik kollégám pont erről mesélt egy egész órányit. Ezek a hideg atomok, és akkor sikerült elérni már 10-12 Kelvin hőmérsékletet, így ez nem túlságosan régi eredmény, hogy lelassították az atomokat ilyen állapotban. No, hát ez az egyik véglet, amikor nagyon lassan megy, ezért nagy a hullámhossza. Mi a másik véglet, amikor nagyon gyorsan megy, akkor a hullámhossza egyre rövidebb lesz. De mi a sebességnek a felső korlátja? A fénysebesség. Fénysebességnél gyorsabban nem mehet, tehát akkor ebbe a képletbe legfeljebb a fénysebességet lehet behelyettesíteni. Planck-állandót el kell osztani tömegszer sebességgel, ha a sebesség helyére beírom a fénysebességet, akkor megkapom a minimális hullámhosszt, ami lehet az elektronnak. Ezt hívják Compton hullámhossznak. Ez megint egy olyan paraméter, ami sokat szerepel a számításokban. Mitől függ ez? Hát van benne a fénysebesség, meg a Planck-állandó, ami univerzális állandó, de ott van benne a részecskének a tömege is. Kisebb tömegű részecskének nagyobb a Compton hullámhossza, nagyobb tömegűnek akkor meg kisebb lesz. A közönséges elemi részecskék közül az elektronnak a legnagyobb a Compton hullámhossza. Mert most már kétféle méretet rendeltünk az elektronhoz, nézzük meg, hogy a kettőnek mi a... Lehet itt írni, nincs valami fólia, mert akkor írnék a táblára egy pár képletet. Igen, csak hogy egy toll is kéne hozzá, mivel oda lehet írkálni. Mögöttem. Remek, jó, akkor ezeket azért fölírom, ezeket a képleteket az egyszerűség kedvéért. Hogy kell ezt felengedni? Jó. Csak nem akarok sokat és ijeszgetős képleteket írni. A borsugarat azt így kell kiszámítani, H négyzet per M szer E négyzet. A Compton hullámhossz az pedig H vonás per M szer C. Ahol a H-vonás az a Planck állandó, M az az elektronnak a tömege, E a töltése, C pedig a fénysebesség. Tehát ez a kétféle adat mind a kettő hosszúság méretű. És akkor számítsuk ki a kettőnek a hányadosát, hogy melyik nagyobb, melyik kisebb. Hát az A per lambdára az jön ki, hogy tessék kiszámítani H-vonásszor C per E négyzet. Ez egy dimenzió nélküli szám, hiszen két adatnak a hosszúsága, és döbbenetes módon nem függ a tömegtől, kiesett belőle a tömeg. Tehát, hogyha nem elektronnal játszanánk ilyet, hanem másfajta részecskével, akkor is ennyit kapnánk. Ember előveszi a függvénytáblázatot, kiszámítja ezeket az értékeket, és azt kapjuk, hogy, mondjad Attila, mennyi ez? Senki nem tudja? 137. Ez egy döbbenetes érték. Ez a fizikusok varázsszáma, jobb, mint a 42. A 42-t úgy találta ki egy író, ez meg valóban itt van a természetben, csak a senki sem érti, hogy miért van így. Tehát ez az elemi konstansokból összerakható szám, ez mindenhol megjelenik az atomfizikában, meg sok máshol is. Láthatóan nem az elektronra jellemző, az elektron tömege kiesett belőle. Az elektromos töltés az benne van, de az a többi részecskére is ilyen jellegű adat, tehát a protonnak is ugyanennyi az E-je, E négyzet van benne, tehát előjeltől függetlenül, ez az érték jön ki. Na most miért fontos ez nekünk? Kiderült, hogy ezen az értéken múlik az, hogy egyáltalán van atom. A részecskefizikai számítások, vagy kvantumtérelméleti számításokban ennek a reciproka jelenik meg, tehát 1/137, és mindenféle bonyolult számolásokban az számít, hogy ez kicsi érték, és ennek a hatványai meg ilyenek jelennek meg, és emiatt bizonyos számításokat el lehet végezni. Ez az érték az nem 1/137, nem kicsi lenne, hanem nagy lenne, akkor bajban lennének a számolásokkal, de sokkal durvább dolgok történnek. Az ember például kiszámítja, előveszük a Bohr modellt. Ja, a Bohr modell hogy néz ki? Van az atommag, az atommagnak van elektromos töltése, akkor ez bekanyarítja a részecskét körülötte körpályára, kiszámítom, hogy mekkora lesz a centrifugális erő, kiegyenlítjük a sugárral. Még azt is figyelembe kell venni, hogy a perdülete az nem lehet akármekkora, mert Bohr megmondta, hogy az pont a Planck állandóval kell egyenlő, neki van annak többszöröse. Ebből nagyon egyszerű számításra ki lehet számítani, kijön az a sugár, az A, hogy ekkora sugarú pályán kering az elektron. Rendben van. Ki lehet számítani a sebességét is. Mit gondolnak, mennyi a sebessége a fénysebességhez képest az elektronnak, amikor a Bohr pályán kering? 1/137 természetesen. Az jön ki, hogy a fénysebességnek a 137-edével megy a részecske, amikor megy körbe. Mondjuk ez rossz modell, tehát nem így kering, de hát azért akkor is ez egy jellemző adat. Most képzeljük el, hogyha kicsit mások lennének ezek a viszonyok. Ja, bocsánat, még mielőtt ebbe belemennék, ennek a Compton hullámosztak egy másfajta értelmezését is szeretném elmondani. Tessék elképzelni, hogyha betesszük az elektront, ezek ilyen tipikus gondolatkísérletek, amikor Einstein meg Bohr szórakoztatták egymást. Tegyünk bele a középiskolai könyvekből ismert dugattyús rendszerbe egy darab elektront. Ezt egy kicsit nehéz végrehajtani, és nyomjuk össze. Ha összenyomom, akkor ugye mit mond a Heisenberg-féle határozatlansági reláció? Minél kisebbre nyomom össze, annál nagyobb lesz az impulzus, hát annál nagyobb lesz az energiája is. Hát szeretném pontosan meghatározni az elektronnak a méretét, összenyomom egyre kisebbre. És amikor már elég kicsi lesz a hely, akkor kiderül, hogy már annyi energiát kellett befektetnem, amennyi már kétszer-emszer C négyzet, és akkor megjelenik ott egy elektron, meg egy pozitron. Tehát akkor itt lesz most már hirtelen három részecske, egy elektron, meg egy pozitron. És ahelyett, hogy jól meghatároztam volna, hogy hol van az elektron, most ott válogathatok a három részecske közül, hogy melyik. Tehát ez a méret, amennyire összenyomva, akkor elérjük a kétszer MC négyzet energiát, ez valahogy az egy részecskékkel való foglalkozásnak az alsó határa. Ennél kisebb tartományban nincs értelme egy részecskéről beszélni. Hát ez pont a Compton hullámhoz. Tessék, ezt megint ki lehet számítani a határozatlansági reláció alapján. Tehát, hogy ennyire összenyomom a részecskét, akkor már nem egy részecske lesz, hanem több részecske. Vagy másképpen is mondhatom, hogy ha annyira összenyomom, hogy a hullám hosszai Compton hullámozni, akkor a sebesség eléri a C-t, és akkor már az egésznek nincs értelme. Rendben van, tehát ez a részecskének egy határa. Akkor most képzeljük el megint az atomnak a létrejöttét. Az elektromos erő elkezdi összehúzni az elektront, az ott nyüzsök körülte, a nyüzsgés miatt szét akar menni, beáll egy egyensúly. A méretű lesz. Képzeljük el, hogy ha az elektromos töltés az nem annyi lenne, mint amennyi, hanem mondjuk 12-szer nagyobb. Miért ne? Jó? Az E négyzet az 144-szer nagyobb lenne. Az A-t el kéne csökkenteni, az már 144-szer kisebb lenne, mint most, az már nagyobb, mint a 137, tehát akkor a Bohr sugár az kisebb lenne, mint a Compton hullámhoz. Ahhoz, hogy az elektron pályára álljon, ahhoz gyorsabban kéne menni neki, mint a fénysebesség. Vagy úgy is mondhatnám, hogy elkezdeni akkor ez a töltés behúzni maga köré az elektront, és ezzel munkát végez, és annyi energiát szabadít fel, hogy abból újabb részecske pár keletkezik. Hoppá! Természetesen ilyet lehet csinálni, sőt csináltak is. Nyilván nem tudjuk megváltoztatni az elektron töltését, hogy egyszer csak elrendeli a kormány, hogy mától kezdve a fénysebesség fele akkora, mint volt, meg minden, mert vigyázni kell az egészségre. Szóval ilyeneket nem lehet csinálni, de például meg lehet játszani azt, hogy nem egységnyi töltésű atommagot veszünk, hanem több töltést teszünk be. Tehát például veszünk egy szénatomot, szénatomnak 12 a töltése, és akkor oda nem E-négyzetet kéne a képletbe írnem, 12-szer E-négyzetet. Vigyázz, az elektronok továbbra is egy egységnél töltése, de az atommagnak már a töltése tudta be kéne megírni abba a képletbe. Hát a 12 az még kevés lenne, akkor vegyünk egy 137 töltésű atomot. És akköré jeleztünk be egy elektront, akkor ugyanolyan típusú viszonyok lépnek föl, mint hogyha megneveltük volna 12-szeresére az elektronok a töltését. Melyik az a 137-es töltésű atommag? Még azt a mindenit, hát ezt a kísérletet nem lehet elvégezni így, pedig milyen érdekes lenne. Mert akkor ez egy instabil rendszer lenne, hogy kell ezt mondani finoman, az atomok körül olyan marha erős lenne az elektromos tér, hogy abban spontán elektronok, pozitronok keletkeznének. Erről vannak számítások, hogy milyen izgalmas dolgok történhetnének. Lehet, hogy ezért nincs ilyen atommag, mert akkor az, hogy spontán ottan szétpárologtatja maga körül a vákumot, meg egyebek. Mindenesetre próbálkoznak azzal, hogy két atommagot összecsapnak egy pillanatra, és akkor rövid ideig létezni fog ilyen nehezebb atommag. Finomabb számítások azt mutatják, hogy legalább 170-es töltést kell elérni, tehát az még odébb van, de mondjuk két uránmagot összecsapva, de azzal amúgy is vannak gondok. Na mindegy, csapjunk össze őket. A most induló LHC-ben ilyen jellegű kísérletek is lesznek. Amúgy nem tudom, hallották-e azt, hogy feljelentették az LHC-t. Most olvastam az újságban, hogy beperelték, mégpedig Hawaii-ba, hát miért pont ott, hát akárhol lehet bírósági keresetet indítani, azt mondták, hogy biztos a új gyorsütőben majd fekete lyukak fognak keletkezni, és az majd beszívja a Földet. Amellett még valami furcsa dolgot leírtak, azt nem tudom, hogy miféle boszorkányság, de az viszont száraz sivataggá változtatja a Földet. Ez nem tudom, mi lehet, az nem szívja be, csak ilyen pusztasággá változtatja. Szóval ilyenek is keletkezhetnek. És ezért azt követelik, hogy mielőtt beindítják a gyorsítót, azelőtt ilyen környezetvédelmi, meg munkaegészségi, mint tudom, milyen tanulmányokat írjanak. Nyilván az szerzők azok jelentkeznek az tanulmányok megírására jó pénzért. Állítólag két fizikus, az egyik csinálta a PERT, az egyik az végzett valami egyetemet Amerikába, és állítólag már vizsgált kozmikus sugarakat, másikról csak annyit lehet tudni, hogy Barcelonában él. Na. Hát viszont az egyik újság megkérdezett egy hozzáértőt, hogy mennyire valószínű ez az esemény. És a pofa azt mondta, aki szintén fizikus volt, hogy hát a kvantumelmélet az valószínűségi jellegi. Idézem az újságból. Fizikus bevallotta, hogy a kvantumelmélet valószínűsége jellege miatt még az is lehetséges, hogy sárkányok keletkeznek a gyorsítóban, és azok megeszik a körülte dolgozókat. Fizikus bevallotta. Na most tényleg a kvantumelmélet valószínűsége jellege, tehát mindennek van némi valószínűsége. Gondoltam, hogy írok egy levelet az újságnak, hogy hát igen, vannak valószínűtlen események, még az is előfordulhat, hogy ez az újság, ez értelmes dolgokat ír le, de ez valamivel kevéssé valószínű, mint hogy sárkányok keletkeznének.
Na, olyan, mint egy borgesznabának.
Na, hát ez mindesetre, ez most a tegnap előtti, vagy nem, tegnap reggeli egyik újságban olvastam, nem mondom meg, hogy melyikben, de ez a bevallotta, ez nagyon szíven ütött. Na, szóval azért mondom, hogy az LHC-ban egyebek között ezt is fogják vizsgálni. Nyilván ez nem fogja veszélyeztetni a Földet, hogyha létrejön egy ilyen nehéz atommag, akkor ott részecske, antirészecske párok fognak keletkezni. Nyilván nem lesz ebből stabil rendszer. De mi ezt összerakjuk, egy ilyen mesterségesen konstruált atommag csinál ilyet, de hát vannak könnyebb atommagok, amik körül kialakul a stabil atom. De hogyha az elektron töltése maga lenne egy kicsit nagyobb, és az a 137 az nem 137 lenne, hanem 1, ugye el lehet képzelni, akkor ez az adat 1 lenne, akkor már a hidrogénatomnál már ez történne, hogy a hidrogénatom körül egyszerűen már nem alakulnak ki elektronpályák. Lehet érezni? Akkor egyszerűen nem lennének atomok. Valami nagy katyvaszt, amikor a világegyetem lehűl annyira, hogy már létrejöhetnének az atommagok, akkor oda mennek az elektronok, oda settenkednek, és akkor ott hirtelen fölborul az egyensúly, és valami össze-vissza sugárzás, meg ilyesmi, nem lennének belőle stabil struktúrák. Jó, tehát az, hogy egyáltalán létezik atom, az éleken múlik az ezeknek az alapvető állandóknak ezen a furcsa viszonyán, hogy ez a 137 ez ekkora, és nem egy, vagy ne adj Isten, még kisebb szám, akkor már még hamarabb. Tehát ezen akkor nem lehetnek lehet ilyen stabil atomok. A másik adatokban szerepel a elektron tömege is. Ebben az arányban nem. Tehát, hogyha nem elektronon akarnánk ilyesmit csinálni, mondjuk egy műont, ami nehezebb, mint az elektron, azt állítanánk pályára az atommag körül, az is pont a fénysebesség 137-ével menne. Ebből az adatból kiesik a tömeg. Tehát akármilyen tömegű részecskével próbálkozunk, ez történik. Viszont mi történne akkor, ha a nagyobb tömegű részecskét tennénk? Tessék megnézni akkor, hogyha a tömeget az A képletében megnövelnénk, akkor csökkenne az A. Kisebb lenne a pálya. Tehát, hogyha egy műont állítunk egy proton körül pályára, akkor 200 valahányszor nagyobb a tömege, akkor 200 valahányszor kisebb sugarú pályán keringene. Vagy egy még nehezebb elemi részecskét küldenénk oda, akkor az még kisebb sugarú pályán. Az atomok kisebbek lennének. Baj ez nekünk? Hát Istenem, kisebb, mi is kisebbek lennénk. Nem mindenki arányosan. Mennyivel könnyebb lenne fölküldeni az űrállomásra a cuccot. Na, de szóval baj lenne ez. Kiderült, hogy baj lenne. Ugye van egy másik adat, amiről már korábban beszéltük, hogy mekkora az atommag, mekkora egy proton. Hát az magának a protonnak a tömegéből, meg a belső szerkezetéből, a gluonok következik. Az elektron az nem egy golyó, nem egy pontszerű objektum, hanem egyben hullám is, tehát hogy átjárják egymást. Tehát az elektron bizonyos valószínűséggel az atommagon belül is megtalálható, hát csak kicsi a valószínűsége. Ugye az elektron felhőt szét van kenve az atomban, a mag körül, a maga csak egy pici részét tölti ki. Mekkora is? A maga 100 000-szer kisebb, mint az atom. Átmérőbe. Akkor térfogatban 100 000-nek a köbét kell venni. Hát, hogy pont ott belül találjuk az elektront, annak van valószínűsége, de nagyon pici. Hogyha egy nagyobb tömegű részecske közelebb keringene a maghoz, akkor nagyobb valószínűséggel találnak a magon belül, és akkor kapcsolatban lépne a magnak a részecskéivel. Az elektron az ugye protonnal például tud neutronnál kapcsolódni. Hogyha az elektronnak nagyobb lenne a tömege, akkor jóval közelebb lenne a magnál, akkor a magban végbe mennének olyan típusú reakciók, például, hogy az elektron elnyelődik és neutron lesz benne. Ilyenről már beszéltünk, ilyesmi van a természetben, hol a neutron csillag keletkezésénél, csak ott marha nagy külső nyomás kell. A csillagnak a hatalmas tömege nyomja a középső részét az anyagnak, a nagy nyomás szinte belepréseli az elektronokat az atommagba, és ott egyesülnek a protonokkal. De hogyha az elektronnak más lenne a tömege, sokkal kisebb sugarú pályán keringene, akkor ez lenne a természetes, a közönséges anyaggal is ez történne. Megint csak nem jöhetnének létre stabil atomok. Tehát ezek az adatok, hát Istenem, ott föl vannak sorolva a függvénytáblázatban, senkit nem érint közvetlenül a lelkemény, hogy mekkora az elektron tömege vagy a töltés. Hát Istenem, két nagyságnál kisebb vagy nagyobb, hát nem olyan. Kiderült, hogy mégiscsak érint bennünket, csak nem nagyon tudtunk róla. Az, hogy egyáltalán vannak atomok, az ilyen véletleneken múlik, hogy milyennek ezeknek a természeti állandóknak a viszonyai, vagy hogy az atommaghoz képest mekkora az atom. Na, a pillanatnyi helyzet az a jelenlegi világunkban, hogy az atom az 5 nagyságrenden nagyobb, mint az atommag, és ezen belül 2 nagyságrenden nagyobb, mint amekkora egyáltalán egy elektron lehet. Az elektront maximum a Compton hullámmasszig lehet összenyomni, az még mindig 1000-szer nagyobb, mint az atommag, de az elektron még ennél még 137-szer nagyobb. Jó? Az atomban. Azaz még van lehetőség összenyomni. Majd mindjárt beszélek róla, hogy hol történik meg a természetben az, hogy annyira összenyomódik, hogy eléri a Compton hullámhoz. Hát mert van ilyen hely is, a természet azért nagyon sok mindent kipróbál. De az atom az viszont ilyen laza elektronfelhőt tartalmaz, ahol lehet játszadozni és rendezgetni, különböző állapotokba átrendezni. Na most a kvantumelméletnek egy nagy eredménye, ugye, amit kiszámoltak, hogy nem akármilyen energiájú állapotokban lehetnek az elektronok. Amit ugye eredetileg Bohr úgy rajzolgatott, hogy különböző pályákat, és akkor egyik pályára átugrik a másikra, ma már nem mondjuk azt, hogy pályák, hanem az elektron felhő az különböző, durván szóval különböző elrendezésű, távolságú állapotban van. Tényleg ilyen diffúz felhőt kell elképzelni a mag körül, és az különböző formájú lehet. Ezek más-más energiájúak, átrendezéskor az energia különbséget kibocsátják, vagy elnyelik külső foton formájába. Ez volt a helyzet, amikor egy elektronról volt szó. drasztikusan megváltozik a helyzet, amikor több elektront próbálunk elhelyezni egy mag körül. Most egy egységnyi pozitív töltés köré oda lehetne tenni még egy negatív töltésű, de az egész akkor már ionná válna. De hál' Istennek a természet a csillagokban legyártott olyan atommagokat, amiben több proton van, például a hélium magokat. A hélium mag körül már, ugye a két proton ellensúlyozandó, már két elektron jól elfér, és akkor az egész objektum zárt lesz, és kifele elektromosan semleges. Mit tehet az a két részecske? És akkor jön Pauli, aki azt mondta, pontosan már leolvasta a természetből, hogy két ilyen felespínű részecske nem lehet azonos állapotban. Tehát ha ki tudjuk számolni, hogy milyen lehetséges állapotai vannak az elektronnak, de a másik az nem lehet ugyanabban az állapotban. Na most az egészet egy kicsit bonyolítja a spin. Egy adott állapotban lehet a részecske, mondjuk durván szóval felfelé meg lefelé álló spin állapotban. Tehát az elektron felhőnek ugyanolyan konfigurációjához még tartozik két lehetséges spin beállás, tehát a két elektron elférhet még ugyanolyan állapotban. Tehát a hélium atomnak az elektronjai azok egyforma állapotban vannak. Nem kell megijedni, nem fogom végigmondani a 92 elemet az uránig, de mindesetre mi a következő a periódus rendszerben, a hélium után, az a lítium. Lítium magok is létrejöttek már a korai reakciókban, és a csillagokban is létrejön. Ott már három proton van a magban, és a három proton körül három elektront kell elhelyezni. Két elektron be tud állni a legalacsonyabb energiai állapotba, ellentétes spinnel, de a harmadikat Pauli már nem engedi oda. Ezért a harmadik elektronnak lazább állapotba kell másznia, kicsit messzebbre az elektrontól más elrendezésben, vagy az atomaktól más elrendezésben, nagyobb energiájú állapotban. És aztán így lehet tovább építeni a periódusos rendszert, hogyha több proton van a magban, nagyobb a töltés, akkor ahhoz, hogy egyensúlyba kerüljön az rendszer, elektromosan semleges legyen, több elektront kell odarakni, és azok viszont egyre kijebb kerülnek, így jön létre az a bizonyos elektronhéj rendszer, ami kirajzolja a periódusos rendszert. Bizonyos energiai állapotokban elfér valahány, azok konfigurációban különböznek egymástól, de egyforma energiájuk, akkor utána a következőt már egy külsőbb héjre kell tenni, aminek már nagyobb az energiája. Ezért, ahogy megyünk tovább, az atomok egyre nagyobbak lesznek, még mindig 10-10 méter a nagyságrend, de már szorzókat kell hozzátenni. Hányszor nagyobb a hidrogénatomnál az uránatom, már jóval nagyobb, tehát már 31 összer, meg ilyesmi, és milyen szorzó tényezők vannak ott. Jóval nagyobbak ezek az atomok, és belső struktúrája alakul ki ennek az elektronhéjnak. És ez mind azon múlik, hogy egyrészt az elektronok ilyen lazán kötöttek, tehát tudnak messzebbre menni az atomaktól, másrészt érvényes a Pauli elv, ami nem engedi őket, hogy mindegyik menjen le az alapállapotba. Ez olyan, mint a mozi, ahol mindenki beülne a legelső helyre, hogy jól lássa a nénéket a vásznon, de hát egy székbe csak egy ember ülhet, ezért kénytelenek hátra menni, hogy moziért inkább ilyen gladiátor viadalt lehet mondani, és akkor fönn is ülnek, azok ott már nem látják a részleteket, de hát alsó székek már beteltek. Valamilyen értelemben kell elképzelni az elektron állapotokat az atomokban. Hasonló dolgok megtörténnek majd később, arról is mindjárt lesz szó, a szilárd testekben, ahol szintén vannak megengedett elektron állapotok, és akkor azokból is a legalacsonyabb energiájuk betelnek, és a további részecskéknek a magasabb energiájú állapotokba kell menni. Ebből egy csomó érdekes effektus következik. Na mindesetre egy-egy atom az egy ilyen struktúra, hogy egyre lazább, diffúzabb, a legkülső részéről viszont könnyen le lehet piszkálni az elektronokat. Azok már kevésbé vannak kötve. Jó messze vannak. Miért vannak messze? Mert ugye a közelebbi állapotokat már elfoglalták. Viszont rájuk már kisebb erő is hat. Hiszen középen volt mondjuk egy 12-es töltésű mag, akkor a legkülső elektronra milyen erők hatnak? Hát hat a 12-es töltésű magnak a vonzása, de közben közelebb már volt a többi elektron. Ott már volt egy csomó elektron, azok leárnyékolják azok a taszításokat. Tehát őt már kevesebb erő fogja odahúzni a legkülsőt, mint a belsőket, és ezért az könnyebben messze is van, kevésbé is húzzák, könnyen leszakítható. Ugye a leghátsó sorban álló néző, az hamarabb kimegy a moziból. Tehát valami ilyen jellegű, kevesebb ösztönzés kell neki, és mégis kimegy. Valami ilyen jellegű effektus kell elképzelni. Ezért az elektronoknak a külső része, külső vagy az atomoknak a külső elektronhéja, az könnyen piszkálható gerjesztete. Hogy lehet piszkálni? Hozzunk a közelébe egy másik atomot. A másik atomnak is vannak külső elektronjai, és azok elektromos taszítást gyakorolnak erre az atomra. a külön-külön egy-egy atom az zárt, olyan értelemben, hogy elektromosan semleges, a ösztöltése az semleges lesz, viszont amikor egymáshoz közelítenek, akkor már ilyen indukált töltések miatt egyik elektron már hatal. Másikra nyilván a legkülsők lépnek kapcsolatba egymással. És itt aztán jönnek a finom kvantummechanikai részletek, amiket nyilván itt most nem tudok elmondani, hanem kiszámolgatták, és ebből alakulnak ki olyan furcsa dolgok, természetnek az a csodája, amit úgy hívunk, hogy kémiai kötés. Előfordulhat tehát, hogy két ilyen lezárt objektum, az elemi kölcsönhatás, az elektromos erő, az lezárta két ilyen atom, egymással ilyen másodlagos kölcsönhatásba kerül, és ennek következtében megváltozik, ha nem is a legbélye, hanem a külső szerkezete megváltozik, és átrendeződik az elektron héj. És előfordulhat, hogy úgy rendeződik át, hogy az egész rendszer, a két atomból álló rendszer még alacsonyabb energiai állapotba kerül, mint korábban. Ezt úgy nehéz előzetesen elképzelni, de tényleg ez jön ki a számításokból, és hát a kémikusok kidolgozták a megfelelő szövegrendszert, ahogy ezt köznapi nyelvre lehet fordítani. Vegyérték, affinitás, meg ilyesmi. Emögött durván először is az volt, hogy nem értjük, másodszor viszont most azt kell mondani, hogy ezek a fogalmak azt jelentik, hogy ha nagyon akarom, akkor nagy számítógéppel kiregiszámolom. Tehát meg lehet oldani a kvantummechanikai egyenleteket, és tényleg az jön ki, hogy ez a két rendszer alkothat olyan még összetettebb rendszert, amelyben az energia még kisebb. Ekkor nyilván felszabadul egy kis energia, és kisugárzódik, amit viszont megint csak kívülről vissza lehet adni, és akkor a rendszer szétmegy. Így keletkeznek, tehát a molekulák, az atomokból atomok azok valamilyen értelemben zárt objektumok, de ezekből további, még összetettebb rendszerek keletkezhetnek. Most jön a természetnek egy újabb nevezetessége, amit nem győzünk csodálkozni, és nagyon örülünk, hogy így van. Ez, amit úgy hívnak, hogy az energia lépcsőknek a szerkezete. Ugye már ma is itt emlegettem, hogy több szinten alakultak ezek a kötött állapotok. Az első szint az volt, amikor a kvarkok egyesültek nukleonokká. Itt rettentő nagy energiákról volt szó. Akkor, amikor ezek a folyamatok zajlottak a természetben, akkor még marha meleg volt, az egy részecskére jutó energia nagyon nagy volt. Ez akkoriban volt, amikor az elemi részecskék egymásból alakultak. Tehát a hőmérséklet akkora volt olyan nagy energia, ami egy-egy részecskének az MC négyzet energiájával összemérhető. Ugye atomfizikában elektron voltban mérik az energiát, akkor kell, hogyha egy volt feszültség különbségen egy elektron fölgyorsítunk, akkor szalad valamelyik kalával. Ez a makroszkopikus fizikához képest nagyon pici egység, de a kémiai folyamatok energiájával összehasonlítható. A magfizikában milliószoros egységek vannak, ott megaelektron volt, tehát millió elektron voltokba mérik, a részecske fizikában meg gigaelektron voltokba, tehát milliárd elektron voltokba, a kvark fizika meg még annál is még százas nagyságrendben nagyobb. Tehát, hogy a világegyetem hűlt, először olyan folyamatok zajlottak le, ahol nagyon nagy energiájú átalakulások voltak, akkor remény sem volt a kis energiájuk, egyszerűen elmosták a folyamatok. Már többször mondtam, hogy földrengésben nem lehet kártyavárat építeni, tehát ha ilyen finom dolgokat, akkor nem lehet. Téglákat azért már egymásra lehet rakni földrengés közben is, elég ügyes az ember, akkor az nem dől össze. Tehát amikor nagyon meleg volt, akkor a nagy energiájú folyamatok. A természetnek az a csodája, hogy ezek a szintek erőteljesen szétválnak. Tehát a részecske fizikai folyamatok és a magfizikai folyamatok között ezerszeres szorzó tényező van. Tehát amikor a részecske fizikai folyamatok már lezajlottak, akkor, és hűlt tovább a világ, akkor jöttek a magfizikai folyamatok. Ha a magfizikai folyamatok már lezajlottak, és még hidegebb lett, és még kisebb lett az átlagos energia, akkor kapcsolódnak be ezek az elektronokkal kapcsolatos folyamatok. Tessék megint elképzelni, hogy nem így van. Például, mert az elektronok nagyobb a tömege, közelebb van, más a kötési energia, meg ének. Akkor egy-egy elektron héj átrendeződés akkora energiával járna, kisugárzódik valami foton, de az például mehetne befele is, és elnyelni az atomnak. Csak az atommagban történne valami átalakulás. Hú, de örülnének ennek az alkimisták. Ők ezt próbálták. Hát kémiai folyamatokat, azaz lángot, az mit jelent a láng? Az, hogy néhány elektron voltnyi energiát összpontosítunk egy atomra, ezt jelenti a láng. Melegítjük. És azt várták, hogy megváltozik az elemnek a mi volt a tehát, mai nyelven szóval átalakul az atommag. Ez nem eleve marhaság, előfordulhatna, hogy ilyen a világ, de nem ilyen. Akkor lenne ilyen, hogyha közel lennének egymáshoz az elektron fizikai energianagyságrendek meg a magfizikaiak. Akkor az egyik típusú folyamat befolyásolhatná a másikat. hogyha van elektrokémiánk, mert az elektromos rendszerekkel lehet kémiai folyamatokat kiváltani, ugyanolyan nagyságrendű. És akkor senki sem csodálkozik az, hogy a zsebrámba elemben elektromos és kémiai dolgok átalakulnak egymásban, mert ugyanolyan energetikai nagyságrendben vagyunk. Az, hogy az atomok is átalakulnak, ez elképzelhető lenne, de nem így van, mert ahhoz ezerszer vagy még vagy milliószor nagyobb energia kellene. Tehát, hogy kell mondani, praktikus szempontból ezt teszi lehetővé megint csak különböző fizikatanszékeknek a létezését. Tehát vannak magfizikával foglalkozók, meg szilárdtest fizikával foglalkozók, ugyanazt az alapot tanulják, de még sincs a kettőnek több semmi köze egymáshoz, néhány mérési eljárástól eltekintve, mert egyszerűen más energetikai nagyságrendekről van szó, és ahol az egyik típusú érdekes folyamatok történnek, ott a másikkal nem lesz semmi. Tehát a szilárdtest fizikai folyamat során a magok azok adva vannak. Ott vannak a szilárdtestben az atomoknak a magjai, de azokkal nem történik semmi izgalmas. Míg ahol a magfizikában történnek nagy energia átalakulások, ott lényegében el lehet hanyagolni az elektronoknak a hatását. Tehát ez a szétválása a skálának, ez történetileg is lehetővé tette, hogy ezek a dolgok ezek egymás után következzenek be az univerzumnak a különböző korszakaiba, és hogy amikor már elég hideg lett, akkor bekövetkezhettek ezek a kémiai jellegű folyamatok, amiket az előbb mondtam, hogy például létrejöhetnek a molekulák. Még egy nagyon fontos és érdekes jelenségkör történik itt a molekulák létrejöttével, a konkáv dolgok megszületése. Azelőtt minden gömbölyű volt, konvex volt. Amikor a gravitáció összehúz egy gázfelhőt, a csillagot csinál belőle, annak nincs füle. De nyuszi még gömbnek meg egyebek, az gömbölyű, ugye? Hát minden ilyen vonzó erő ilyesmi tud létrehozni. Mi kell ahhoz, hogy konkáv dolgok jöjjenek létre? Kiderült, hogy az elektron pályáknak a speciális alakulása kell. Az, amit úgy hívunk, hogy vegyérték. Amikor leszokták rajzolni, hogy a szénből kilóg a négyféle vegyérték, és igazából a térben rajzoljuk, akkor egy tetraédernek a négy irányába mik azok, amiket vegyértéknek hívunk, elektronfelhők, az elektron, egy bizonyos elektron állapotok, amik egy négy irányba tudnak rendeződni, és azokban az irányokban tudnak kölcsönhatni más atomoknak az elektronjaival. Az ember megnézi a gyémánt kristályrácsát, ugye ott mi történik, ezek a tetraéderes jellegű elektronpályák a szomszéd atomoknak az elektronpályával összekapcsolódnak, és egy hatalmas kristály jön létre, minden atom meghatározott helyen van, és köztük ott vannak ezek az elektronpályák. Az egész olyan, mint egy hatalmas építészeti konstrukció. Eschernek vannak ilyen rajzai, végtelen állványzat. És akkor így látszanak a függőleges rudak, a keresztrudak, stb., és akkor ez megy így a végtelenségig. Építettek egy ilyen hatalmas állványzatot. Na valami ilyesmi egy kristálynak a belseje, ezt megint csak az elektronoknak a tulajdonságai teszik lehetővé. Durván szólva megint a Pauli-elv. Egy atom körül több elektron van, de azok nem lehetnek ugyanabban az állapotban. Ezért például a térben is, ugye még egymást még taszítják is, igyekeznek különböző irányokba elrendeződni. Próbálkoztak a matematikusok is olyan számolással, tessék, hogy egy gömb belsejében elhelyezni elektromos töltéseket, egy ilyen átlátszó kis labda belsejébe teszünk töltéseket, amik taszítják egymást. Ha kettőt teszünk be, akkor nyilván egy a gömb két szemközti pontjába lesznek. Ha hármat, akkor már lehet töprengeni, hogy hol lesznek. 17-nél már elég nehéz a számolás, hogy éppen hol vannak. Egy ideig még a szabályos kristályok, például a kocka 8 csúcsába, de ha 9-et teszünk, akkor hova megy a 9-dik. Nem megoldott a probléma, tehát most is töprengenek rajta, hogy N részecskének az elhelyezés az hogy történik. Hát a legegyszerűbb fizikailag megvalósítani, tegyük be és nézzük meg, hogy helyezkednek el. Na valami ilyesmi is történik, az elektronfelhőkkel egy széllyel mennek, és akkor bizonyos irányokban nyúlik ki az atomból az elektron meg a másikba, másik atommal kapcsolatban lépve, akkor létrejönnek ilyen struktúrák. Megjelennek ezek a vegyérték szögek. Az ember tanulja, hogy a vízmolekula az úgy néz ki, hogy itt egy oxigén, és itt van a két hidrogénatom, és ezek nem egy vonalban vannak, hanem megjelenik köztük egy 108 fokos szög, amit elméletek le lehet vezetni, és kísérletek meg lehet mérni tényleg. A jégnek az egész szerkezete azon múlik, hogy az ilyen molekulákból hogy épül tovább, hogy rakodik össze. Tehát ezeknek a harmadlagos kölcsönhatás. Ugye mi volt az elsődleges kölcsönhatás? Az atommag és az elektron közötti. Akkor a másodlagos az ezeket összevonza molekulává. Harmadlagos kölcsönhatás pedig ezeket a molekulákat összeállítja a jégkristálya. És ebben már orientáció van, irányok, szögek. Amikor ilyesmit csinálok, egy kinyújtott kézzel megemelek egy nehéz tárgyat, Jó, akkor tessék elképzelni, mi történik itt. Hát a testem atomjait összekötő elektronokban itt fölép forgatónyomaték. Ez így le akarja húzni ez a nehéz tárgy így a kezemet, és ahhoz ellentétes irányú forgatónyomaték kell. Ha ez gázfelhő, vagy plazma meg és mi lenne, vagy víz, hát elfolyna. Mert a víz az nem tud, vagy a plazma nem tud oldalirányú erőt kifejteni. Egymásnak nyomuló részecskéknek ellenáll, nyomás az van, de oldalirányú erőket nem tud kifejteni, nyíló erőket, ezen elfolydogál. Ahhoz, hogy ilyesmiről lehessen szó, kihajló sziklákról, egyebekről, ahhoz már ez a dolog kellett, amit az elektronfelhőknek a Pauli-elv által leírt struktúrája ad. Két dolog kell, az atom maga, ami magához vonzza, húzza az elektront, és a Pauli-elv, meg az elektromos taszítás, hogy az elektronok egymást taszítják, és ezért kialakulnak ilyen jellegű térbeli szerkezetek, és ez tovább tud épülni ilyen konkáv, hosszú molekulákkal bonyolult rendszerekké. Na most arról volt szó, hogy a így kialakult zárt atomi elektron felhők egymással kölcsönhatásba lépve át tudnak rendeződni. Itt megint van egy újabb energetikai skála. Amikor elég durva ez az átrendeződés, akkor esetleg szétveri az egész berendezést, tehát ezt hívjuk robbanásnak, vagy tűznek, lángnak. Ha elég finoman játsszuk ezt, akkor az objektum meg a környezete épségben marad, és végben mennek a kémiai reakciók. Természet újabb energetikai finomságokat talált fel, azt pedig a katalízisnek hívjuk. Hogyha bizonyos molekuláknak a közelében vannak mások, akkor az azokkal való kölcsönhatás kicsit megváltoztatja az elektron szerkezetet, és alkalmassá teszi azokat arra, hogy egymással úgy reagáljanak, de kisebb energiakülönbségekkel. Tehát egy molekulának a hatása másik kettőre lehetővé teszi azt, hogy ne legyen olyan durva az átalakulás, ne legyenek akkorák az energiák. Ezért finoman történnek ezek a folyamatok. Ezt találta fel a természet az élet formájában. Az élet az így működik, a kémiai reakciók katalitikusan mennek végbe. Ahelyett, hogy a szenet, vagy amit megeszünk a cukrot, lánggal elégetnénk, és ezt a durva beavatkozást csinálnánk, a testünk molekulái kézről kézre adják, és iciri-piciri kis átalakulásoknál csöppenként szedik ki az energiát a cukorból, és végül fel fogjuk használni. Ugyanígy a cukornak a felépítése sem valamilyen durva robbanásszerű dolog, hanem a napenergiát, amikor elnyeli az élőanyagot, a molekulák adják kézről kézre az atomokat, elektronokat, és rendezik át finoman a struktúrát, amíg végül ilyen energetikus, nagy energia tartályként szolgáló molekulákat, mint a cukor felépítenek, hogy aztán mi meg tudjuk enni és lebontani szintén hasonló finom reakciókkal. Megint csak az energetikai nagyságrendnek volt róla az, hogy a részecske fizikában gigaelektronvoltokról, milliárd elektronvoltokról van szó, a magfizikában millió elektronvoltokról, a szerves kémiában 1 és 10 közötti elektronvolt nagyságrendű folyamatok mennek végbe, tehát amikor robbantunk valamit, meg pezseg nagyon a kénsav, meg ilyesmi, ott ilyen nagyságrendű energiák jutnak egy atomra. A szerves kémiában sokkal kisebbek, ott már 10 elektron voltok, és a katalízisnél még kisebbek. Tehát a biokémiai folyamatok azok hát lényegben szobahőmérsékleten mennek végbe, és még nem történt olyan, hogy valakiben úgy buzgott szószoros értelmében az életenergia, hogy elpárolgott tőle ő maga. Tehát ilyenek nem történnek meg, mert ezek a reakciók szabályozva vannak, még kisebb energia, még finomabb átalakulásokkal. Ez megint csak azért lehetséges, mert ezek a biomolekulák már olyan nagyok és annyira bonyolult elektron struktúra alakul ki köztük, hogy ezeknek az icili-piciri átrendezése az kis energiájú folyamat, és ezt már nagyon sokféleképpen lehet vezérelni, egy szomszéd molekulának a közelébe kerülésével kapcsolatban jönnek ezek egymással, és ezek a kis folyamatok ezek megtörténhetnek anélkül, hogy durvább átalakulások lennének. Ez megint azt teszi lehetővé, hogy az elektronok lényegében az atommagoktól függetlenek. Messze vannak az atommagtól, ott könnyen átrendezhetők, de ugyanakkor az atom azért megőrzi az egyediségét, mert az a magba kódolva van. Hány proton van, ahhoz nem nyúlunk. Hogyha azt a szénatomot kiszedjük abból a molekulából, akkor ő megint a szénatom, és megint ugyanaz történhet vele. Tehát az atomnak megmarad a jellege, ugyanakkor a külső tulajdonságai azok változhatnak. Ezért mondtam, hogy a legjobb építőanyag az elektronfelhő, legrugalmasabb, ugyanakkor stabil, megőrzi az alapstruktúrát, viszont nagyon sokféleképpen tud átalakulgatni. Ennek köszönhetjük a molekulákat, a kémiákat, az életet és magunkat. Másrészt ennek köszönhetjük az úgynevezett kondenzált anyagokat.
kondenzált anyag az, amit lényben folyadéknak, meg szilárd anyagnak hívunk, amikor nagyon sok atom találkozik és alkot kötött állapotot. Az egyik verzió az, amiről az előbb már beszéltem, a jég. Tehát molekulák jönnek létre, és a molekulák egymással, ahogy harmadlagos kapcsolatba lépve, alkotnak valamiféle rendszert. A másik, amikor az atomokból közvetlenül jön létre egy ilyen makroszkopikus struktúra. Ennek is több verziója van, az egyik például a gyémánt. Ugye a gyémántban végig kovalens kötések vannak. Ha nagyon akarunk ragaszkodni a korábbi fogalmunkhoz, akkor egy egész gyémánt, ami akár ekkora is lehet, az egyetlen molekula. Végig tudom követni a kémiai kötéseket egyik szélétől a másikig, minden atom össze van kötve egymással. Mondtam, hogy a múlt héten egy ilyen új karbonkorszak című konferencián voltam, ahol részben a gyémánttal, részben pedig a szélnek a másfajta módussajtaival hallottak ezek fullerének, meg grafén és egyéb egészen furcsa szénnanocsövek, ehhez hasonló anyagokkal foglalkoztak. Ezek is olyan típusú anyagok, hogy például milliméter hosszúságú, viszont 10 nanométer átmérőjű kis csövecskék, amik szénatomokból állnak. Ezek a jövőnek a nagy ígéretei, szerkezeti anyagként, tranzisztorként, mindenféle elektronikus alkatrészként és kémiai katalizátorként, ami belefér, mindenféleképpen lehet használni, nagyon érdekes és izgalmas fizikájuk van. Erre megint nem lehet használni a hagyományos molekula fogalmat. Az egész nagy objektumot, amit már csipesszel meg lehet fogni, ezt egy molekulának kell tekinteni. De ugyanakkor egészen más jellegű tulajdonságai vannak, mert például a két vízmolekula mindig egyforma, de hát azért két ilyen szénnalocs, az már különbözik egymástól, mert ugyanaz a felépítés, de hát azért egyik helyre itt van, benne egy kis rácsiba, másik egy kicsit hosszabb, harmadik az nagyobb átmérőjű, szóval nem teljesen egyformák. Tehát ez egy újfajta fizika, ahol, újfajta kémia, ahol nem alkalmazhatok a hagyományos fogalma. De megint csak az atomok körüli elektronoknak a rettentően rugalmas viselkedését teszi lehetővé, hogy ilyen objektumok létrejöjjenek. És egy másik típusú nagyon fontos kondenzált anyag az a fém. A fémekben mi történik? Annyira erős kölcsönhatásba lépnek egymással ezek az atomok, hogy a legkülső elektronjukat elvesztik. Mégpedig úgy vesztik el, hát azért, hogy az elektromos töltés megmaradjon, ott maradnak köztük, durván szóval beadják a közösbe a TS-be, és a fém az egy nagy TS, tehát mindenki beadott egy lovat, és akkor ott szaladgál a ménes végig az egész rendszeren. Egy fém darabban ott vannak a fém iónok, és köztük a makroszkopikusan, tehát egy ekkora fém darabon keresztül is lengenek ezek az elektronhullámok. Tehát amikor például áramot kapcsolok a fémre, akkor ugye a különböző atomok által betett elektronok az egészen végig tudnak szaladni. Ilyen jellegű mozgást tudnak végezni. Ez megint annak köszönhető, hogy az elektronok lazán vannak kötve. Tehát, hogy a fém atommagok ott vannak középen, viszont a külső elektronokat le lehet szakítani. Megint végig lehetne számolni, és próbálkoztak is ilyesmi, hogyha kicsit mások lennének a fizikai törvények, mások lennének ezek az állandók, nagyobb lenne az elektron töltése, más lenne az elektron tömege, stb., akkor milyenek lennének például a fémek, lennének-e? Kiderült, hogy nem nagyon sokat kell változtatni a paramétereken, és már nem jönnének létre. Részben nem lennének ilyen molekulakötések, nem lenne gyémánt, meg egyebek, vagy nem lennének fémek. Vagy túlságosan erősen lennének oda kötve az elektronok az atomokhoz, vagy annyira lazán, hogy már teljesen szétkerülnek, szétdiffundálódnak. Vagy például egyszerűen nem jönne létre szilárdtest. Képzeljünk el egyszerűen egy ilyen szilárdtestet, mint a gyémánt, meg egyebek. Az atommagok rögzített helyeken vannak, egy kicsit rezegnek körülötte, de nem nagyon. Az egész benne úszik az elektronfelhőben, mondjuk megint a fémre kell gondolni, van egy nagy elektronfelhő, ami az egészet belengi, azon belül viszont pont az elektronok által stabilizálva ott vannak az atomtörzsek. Ugyanakkor ezek fogják meg azokat az elektronokat, amik körül vannak. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes együttműködés a rögzített objektumok és a mozgásra képes objektumok között. Ennek köszönhetjük azt, hogy van áram, hogy lehet világítani, hogy mi ezt makroszkopikusan ki tudjuk használni, meg persze a zseniális eszünknek, ami viszont a katalízisből következik, és itt szintén az elektronoknak köszönhető. Tehát ezek a mindenféle közönséges fizikai és kémiai jelenségek, amik a mindennapi életben körülvesznek bennünket, ezek lényegében az elektronok kvantummechanikai viselkedésének köszönhetők. Egyáltalán az, hogy nem esünk át itt a padlón, hát vonz bennünket a Föld, miért nem esünk bele a közepébe? Ha én egy csillag felszínén ülnék, akkor így süllyednék vele, hogy na. az, hogy a szilárd testen nem esik át az, az ember, az, az is az elektronok tulajdonosan köszönhető. Mi történik, amikor próbálnak egymásba hatolni a szilárd testek? Hát az elektron felhők mennének egymásba, és a Pavlijev megtiltja, hogy ugyanazon a helyen, ugyanaz állapotban több elektron legyen. Lényegében ennek köszönhető a szilárd anyagnak az áthatolhatatlansága. Mi annyira megszoktuk ezt, hogy nem bírjuk elképzelni a másik fajta anyagot, hogy egyszerűen átlengenek egymáson a mindenféle részecske, hullámok, meg ilyenek, mert hozzászoktunk ehhez a szilárd anyag fizikához. Ez nem magától értetődő. Az, hogy egyáltalán ilyesmi létrejött a természetben, ahhoz egyrészt kellettek ezek a részecske fizikai tulajdonosok, másrészt meg az is kellett, hogy az univerzum történetében legyenek ilyen helyek, ahol egyáltalán össze tud jönni ennyi atom, hogy ki tudjanak teljesedni a tulajdonságai. Tessék megint azokra a külső megfigyelőkre gondolni, akik még plazma korszakban vagy a hidrogén felhő korszakában drukkoltak itt az univerzumnak. Nehéz lehetett nekik elképzelni mondjuk egy alpok hegyvonulatát, vagy egy amőbát, vagy valami ilyesmit, hogy ez a néhány atom ilyenfajta bonyolult struktúrákat tud alkotni, és ennyi félét, ugye nagyon sokféle anyagot ismerünk, és azoknak különféle módosulatait, átalakulásait, bonyolult reakciókat. Külön szerencsénk, hogy van a szénatom, ami nagyon sokféle reakcióra képes, és hosszú láncmolekulákat tud építeni, és ezekből aztán ilyen absztrakt szempontból lényegében az a fontos, hogy sokféle és nagyon kis energiájú átalakulásokat tud menedzselni, tehát ezen alapul az egész szerves kémia és a biokémia, és ezért képes az élet nagyon sokféle molekulát építeni. Az egészben tessék azt a általános szerveződési elvet még egyszer észrevenni, hogy a hőmérséklet csökkenésével a korábbi szereplők, azok durván szóval befagytak. Addig, akik egymásba átalakultak, azok egy idő után megnyugodtak és úgy maradtak. Korábban a kvarkok találkoztak egymással és alakulgattak. Utána ezek összecsukottak protonnál, onnantól a proton már egy egységnek kezelhető. Aztán később, amikor létrejöttek az atommagok, akkor a kémia korszakában az atommagokkal már lényegében nem történik semmi, rádióaktivitást meg ilyesmitől eltekintve, és körülötte az elektronfelhőknél lesz valami. Akkor most már létrejöttek az atomok. Akkor most már az atomokat tekinthetjük egy egységnek, és azokból építhetünk molekulát. Ugyanez később is megvan. Csányi Vilmosnak van egy érdekes könyv, az evolúció általános elmélete. Abban ezt sok szinten keresztül végigviszi, hogy lényegében ez történik a biológiai evolúciónál, és kezdődik kémiai evolúciónál, és beállnak bizonyos típusú folyamatok, amikhez később már nem nyúl a természet. Egy sejten belül kialakult a megfelelő biokémiai szabályozás, utána a sejt az egység, akkor azzal már nem veszekszünk, és akkor abból épül tovább szerv meg élőlény. Az élőlény maga már nem fogja befolyásolni, és később már nagyon ritkán tud beleavatkozni abba, hogy egy sejten belül milyenek a kémiai folyamatok. Természetesen előfordulnak, méregtűrő szervezetek alakulnak ki, meg ilyenek, de ez egy marginális. Az alapvető kémiájában a DNS-nek, meg a fehérjéknek abban már a későbbi fejlődés nem szól bele. Az már az ezekből fölépült makroobjektumokat fogja versenyeztetni. Tehát létrejöttek, akkor most már sejtek után már nagyobb objektumok, aztán az élőlények, akkor ezekből komplett bioszféra, meg ilyesmik, és az előző lépésnél létrejött objektum az már egységnek tekinthető. Ugyanez lejjebb itt a fizikánál is megvolt, hogy a későbbi szinteknél az előző objektumokhoz már nem nyúlunk. Ez alapfizikai szinten lényegében energetikai dolgoknak köszönhető, annak, amit mondtam, hogy a különböző szintek azok energetikaiak elválnak egymástól, és a későbbi, a finomabb folyamatok azok nem szólnak bele abba, ami már korábban megtörtént, egyszerűen nincs rá elég energiájuk. Azért néha előfordulnak ilyesmik is. Tehát lehetséges, hogy az elektronokkal más történik, mint itt. Ugye megbeszéltük, hogy egy atommag és az elektron között kijön ez a Bohr távolság, tehát körülbelül ekkorának kellene egy atomnak, és ezt lényegében az elektromos erők szabják meg, és ezzel az elektron nem nyúl, nem megy össze annyira, amennyire összemehetne, hanem annál 137-szer nagyobb marad még. Előfordulnak olyan esetek, amikor összemegy. Mi kell ehhez? Nagy nyomás, és a nyomást azt a gravitáció fogja prezentálni. Ha természetben lesznek olyan helyek, ahol atom jellegű anyag, tehát már létrejött atommagok vannak, és köztük elektronok, viszont rettentően nagy a gravitáció, és rettentően nagy a nyomás, akkor az anyag egy elfajult állapotba kerülhet. Ilyen állapot lehet például bizonyos nagy bolygóknak a belsejében. Egyszerűen a bolygó elég nagy ahhoz, hogy a gravitáció az alján levő anyagot más kémiai, vagy más fizikai állapotba hozza. Nem a közönséges szilárd anyag, hanem ennél valamivel durvább állapotban. a Föld belsejében is valami ilyesmi van. Meleg van, de nem annyira meleg, mint a csillagokban. Az anyag nagy nyomás alatt van, és durván szólva megfolyik. Vannak számolgatások, hogy mi kell ahhoz, hogy megfolyjon az anyag. Hát mi történik? Az, hogy ezek a másodlagos, harmadlagos kötések, amik az atomokat, molekulákat, szilárd testekké egyesítik, ezek egy kicsit lazuljanak. Tessék elképzelni, hogy épít az ember egy nagyon nagy hegyet. Mekkora lehet egy hegy? Hát a Földön azt látjuk, hogy a legmélyebb óceán és a legmagasabb hegy között kb. 20 kilométeres távolság van. 11 kilométer mély az óceán, majdnem 9 kilométer magas a Mount Everest, tehát kb. 20 kilométeres a függőleges. A Marson van a naprendszer legnagyobb hegye, az is 25 kilométer magas. Tehát körülbelül ilyen nagyságrendű. Lehet elméleti számításokat végezni, hogy rakjunk egymásra szilárd anyagot, egyre nagyobbat. Mi történik? Hát alul egy idő után meg fog folyni. A nyomás, magának a hegynek a súlya annyira nyomja alatta az anyagot, hogy végül plasztikussá válik és szétfolyik. Túlságosan nagy tornyot nem lehet építeni, erre valami közmondás is van, milyen anyagokból nem lehet várat építeni, tehát túl magasra teszük, akkor szét fog szép lassan folyni. Ki lehet elméletileg számítani? Atomfizikai konstansokból le lehet vezetni azt, kijön, egészen döbbenetes, amikor az ember először lát ilyen számolásokat, hogy kijön az, hogy 25 kilométer. Tehát körülbelül ilyen magas lehet egy hegy, az annál túlságosan nagyobb, az már szétfolyik. Még hogyha bizonyos ideiglenes folyamat létre is hozza, akkor is az már szétmegy. Ha megyünk egy kicsit lejjebb, bejebb a bolygó belsejébe, ahol még nagyobb a nyomás, akkor ott erre már nem sok tapasztalatunk van. Pár éve volt itt egy külön előadásom arról, hogy mi van a bolygók belsejébe. Sok tévhit. Sokkal kevésbé ismerjük azt, hogy mi van itt alattunk néhány ezer kilométerrel, mint hogy milyen mondjuk a Marsnak a felszíne, pedig az kicsit odébb van. Arról ilyen pontos felvételeink vannak a Mars felszínéről, és itt a lábunk alatt pár száz, akár még csak 100 kilométeresen nagyon tudjuk, hogy milyen állapotban van az anyag. Közvetett bizonyítékai vannak, mindenféle hullámokat vizsgálgatunk, amik átmennek a Földön, és ebből próbálgatjuk kikövetkeztetni, milyen állapotban van az anyag. Hát a számítások azt mutatják, de hát persze ellenőrizni még nem tudtuk, hogy atomos anyag, de az atomos anyag összenyomódik, durván szólva egy atomnak kisebb lesz a mérete, mint amit itt ez a közönséges fizikai számolás mutatna, a nagy nyomás valahogy összepréseli. Ennek a legvadabb verziója akkor valósul meg, nem a bolygókban, hanem a csillagokban. Mégpedig például, amikor majd a nap ki fog hűlni. Mi lesz a napból? Ugye már többször volt szó, hogy először a vörös óriás, aztán a vörös óriásból fehér törpe lesz. És ha cseréljük, a fehér törpe állapotban már furcsaságok történnek, na akkor nézzük ezt. A csillagok fejlődésének egyik állapota lesz a fehér törpe. Mit is jelentett ez? Ugye kezdetben egy közönséges csillagnak a belsejében mennek a magfúziós folyamatok, hidrogénből héliumot gyártanak. Amikor fogytán az üzemanyag, akkor a legbelső zónában ott már összegyűlik a hélium, mint a folyamatnak a hamuja. Egy kicsit külsőbb zónában még megy a magfúzió. De a külsőbb zónában ott már kisebb volt a hőmérséklet. Kevesebb a magfúziós folyamat, nem termel elég energiát. Hát akkor a gravitáció egy kicsit összehúzza az anyagot, és a belsejében fölmelegíti az anyagot, akkor megint mennek a magfúziós folyamatok. Viszont a külső zónára emiatt akkor belülről nagyobb nyomás, ez a külső zóna kitágul. Tehát az a furcsa folyamat történik, hogy kezdetben a csillag lehet jellemez, itt volt valami ábra, hogy bocsánat, visszatekerem, valamilyen adott profillal volt jellemezhető, így, hogy itt az ábra, tehát a sűrűség valahogy így változott a csillagban. Később a vörös óriásnál az történik, hogy középen nagyobb lesz a sűrűség, a szélén viszont kisebb, és ez egyre nagyobb lesz ez a méret. Tehát a külső zóna így felfúvódik. És ez többször megismétlődik. A csillag közben le tudja dobni ezeket a külső zónákat, tehát például úgy keletkeznek ezek a planetáris ködök, hogy a külső zónák hirtelen elég egy kicsit így mozgásba lendülni, bereng a csillag, és akkor pöffen egyet, és ledob maga körül egy ilyen planetáris ködöt. A belső rész viszont egyre sűrűbb lesz. És a végén az egész külső zóna el fog párologni, tehát a fehér, úgy mondják, hogy a vörös törpének, a vörös óriásnak a közepén kifőtt a fehér törpe. Tehát forró volt, ott középen legyártott ezt a sűrű anyagot, és az egészet eltakarta az a hatalmas, ugye olyan 100 millió kilométeres nagyságrendű külső zóna, ami nagyon ritka, a csillaganyagának egyrészt ott van, végül az szép lassan elpöfög, és akkor a hasában elkészült, és végül kikel a fehér törpe, ami kicsi, forró, sűrű és kiégett. Na most azért a külső rétegek azok, mint a tojáshéj, még ott vannak rajta, tehát a külső zónájában még van némi hidrogén meg egyebek. Végül is ez beáll és egy új egyensúlyi állapotba jut. Mi ez az egyensúlyi állapot? A belsejében az anyag ebben a bizonyos elfajult állapotban van, amit az előbb emlegettem. Nézzük meg, hogy is néz ki egy ilyen objektum. A tömege az körülbelül akkora, mint a csillagnak. Tehát a napnak a tömege, a sugara viszont körülbelül akkora, mint a Földnek. Tehát ilyen 10.000 kilométeres nagyságrendű. Tessék megint arra gondolni, a nap pillanatnyilag 1,5 millió kilométer átmérőjű, akkor ha vörös óriás, ez fölfúvódik 200 millió kilométer átmérőjére, eléri a Mars pályáját, és közben a közepén az anyagnak egy jelentős része sűrűsödik, akkor állva, mint a Föld, tehát 10.000 kilométeres nagyságrendűvel. Tehát elfújja ezt a külső zónát, és marad belőle egy ilyen kicsi objektum. Mivel ez lényegében akkora, mint a Föld, és akkora tömegű, mint a Nap, abból ki lehet számítani a sűrűségét. A bolygóknak a sűrűsége, ugye itt a közönséges szilárd anyagnak a sűrűsége a víznek a nagyságrendjében van. Egyébként ezt is le lehet vezetni ilyen atomfizikai konstansokkal való játékkal, mint az előbb mondtam, hogy körülbelül egy protontömeget be kell tenni egy akkora kockába, mint az az A, amit kiszámoltunk, hogy egy atomnak mekkora mérete. Tessék behelyettesíteni a függvénytáblázatból, és kijön az, hogy 1 kg per köbdeciméter, tehát így le lehet vezetni a víznek a sűrűségét elméletileg. Na itt viszont 1 millió-10 milliószor nagyobb sűrűség jön ki. 1 millió az ugye a 100-nak a köbe. Honnan jön? Ez a 137-nek a köbe, ez az adat. Pontosan az történik, hogy az elektron felhő, ami ugye nagyobb volt, mint amekkora az elektronnak meg van engedve, lazább volt, 137-szer nagyobb volt az atom, hogyha összenyomom akkorára, mint a Compton hullám hossza, akkor sűrűbb lesz az anyag, mert 100-szor kisebb nagyságrendet tölt be, térfogatilag 100-nak a köbe, az lesz az a bizonyos 1 millió, tehát annyira fog összehúzódni, még hogyha még 30-et is hozzászámolom, akkor kb. 10 millió jön ki. Tehát ha az eredeti atomméretről körülbelül Compton hullámosznyira tudom összenyomni, hagyom összenyomódni az anyagot, akkor kapom ezt a 10 milliószoros sűrűséget. Ez tehát az az anyag, amikor ez már nem atomos anyag, már nem közönséges szilárd anyag, hanem annál sűrűbb. Még durván szóval, még ott vannak az atommagok is közte az elektronok, de az elektronok azok már ilyen összenyomott, degenerált állapotban vannak, és a rájuk jutó térfogat az már nem egy atomnyi, hanem annál sokkal kisebb. Tehát ilyen sűrűn vannak. Az ember azt gondolna, hogy ez az anyag ez nagyon meleg, de nem. Miért is van ez, hogy nem meleg? Az elektronok közel vannak, egymáshoz össze vannak nyomva, hát az lenne a legjobb, hogyha mindenki egyszerre leülne a legalacsonyabb energiállapotba. De ezt megint megakadályozza a Pauli elv. Tessék megint a szilárd testekre gondolni, ahol ugye ott szaladgálnak az elektronok. Ott is mi történik? Hát elméletileg ki tudjuk számítani, hogy milyen lehetséges állapotok vannak. Hát miért nem megy mindenki a legalacsonyabb energiállapotban, mert a Pauli elv megakadályozza. Megint a stadionra kell gondolni, megtelnek az alsó székek, és van valahol egy ilyen felső perem, hogy addig ülnek az emberek, a fölött meg nincs senki. A szilárdtest fizikának ez az egyik alapvető gondolata, hogy kiszámítjuk, hogy mik a lehetséges állapotok, az alacsony energiájak megtelnek, van egy szint, ameddig megtelik, és a fölött nincs senki. Mint hogyha vizet öntenék be, idáig víz van, a fölött nincs semmi. És ezt hívják Fermi szintnek, ezt a szintet, ameddig így megtelik. És onnan ugrálhatnak, akik nagyon mélyen vannak, azoknak nagyon sok energiát kéne befektetni, hogy egy kicsit följebb menjenek, mert a fölöttük levő állapotok mind be vannak töltve. Azok ugrálhatnak, akik fönn vannak. A stadionban, aki nem van, az nem fog kimenni a szünetbe a büfében, mert nem a szünetbe, bocsánat, a menet közben, aki fönn van, az esetleg onnan ki tud szaladgálni. ez a szilárdtest fizika egyik alapvető effektus, ahogy csak a legfőső szint környékén levő elektronok tudnak mozdulni. Ugyanilyen típusú a helyzet itt a fehér törpe belsejébe is, tehát ez az elfajult anyag, és ennek az elfajult anyagnak az egyik érdekes jellemző, hogy a nyomás az nem függ a hőmérséklettől. Tessék visszagondolni arra, amit a csillagokról beszéltünk. Ugye csillagok egyensúlyi állapotban levő objektumok, egyrészt mechanikai egyensúlyban vannak, tehát a nyomás ellen tart a gravitációnak. Másrészt meg termikus egyensúlyban, hogy terjed kifelé a hő meg ilyenek. Na, egy ilyen objektumban már nem terjed kifelé a hő, ez már nem termel energiát. Kifogyott benne a magfúzió üzemanyaga. Ugye már korábban volt szóra, elváltak az utak. A nagyobb csillagok összehúzódtak, és begyulladt a hélium, és megy tovább. Ezek azok a csillagok, amiben a hélium nem tud begyulladni. Tehát elfogyott. Kész, ez már a kihűlőben levő kályha. Az jön ki a számításokból, hogy a nyomások viszont nem függ a hőmérsékletől. Ideális gáznál mindenki tanulta a lapképletet, hogy P szer V az a T-vel arányos, tehát a nyomásszor a térfogat a hőmérséklettel arányos, térfogatnak a reciprok az a sűrűség, tehát úgy lehet írni, hogy a nyomást úgy tudjuk kiszámítani, hogy a sűrűség szer a hőmérséklet. Tehát a közönséges anyagnál a hőmérséklettel lehet növelni a nyomást, melegíten nagyobb lesz a nyomása. Ebben az érdekes furcsa anyagban, ahol össze vannak nyomva az elektronok annyira, amennyire csak lehet, tessék vissza még ezzel, amit ott mutattam a számlás, hogyha annyira összenyomom, hogy kopta a hullámhosszú, akkor már lényegében fénysebességgel szaladgálnak a részecskék. Annyira össze van nyomva, ekkor ez a másik állapot egyenlet érvényes, a nyomás az csak a sűrűségtől függ, tehát a csillagbelsőben nem kell melegnek lenni ahhoz, hogy gravitációsan ellenálljon, és nem is lesz meleg. Szép lassan ki fog hűlni, nem lesz forró az objektum. Valahogy itt le volt rajzolva az is az egyik ábrán, hogy hogy néz ki a, nem majd valahol lesz, hogy ezen belül a hőmérséklet elosztás milyen. Tehát ideális gázban ahhoz, hogy nagy nyomás legyen, ahhoz nagy hőmérséklet kell, ebben az elfajult anyagban nem. Itt van lerajzolva az, hogy a közönséges anyagban az elektronok azok keringenek, nagyobb atomban messzebbre kell keringeni az elektronnak. Hát itt most az egészet összenyomjuk. Nem az történik végül is, hogy kis atomok lesznek, és mindegyben kis helyen fognak szaladgálni az elektronok, hanem elveszik az összes elektron, elveszíti azt a tulajdonságot, hogy ehhez vagy ahhoz az atomhoz tartozik, hanem itt vannak az atommagok, és köztük ott vannak az elektronok nagyon sűrűn, és az egész össze-vissza mozog, és az elektron sűrűség akkor sokkal nagyobb, meg az atommagoknak a sűrűsége sokkal nagyobb lesz emiatt, mint a közönséges anyagban. Hát ez micsoda? Ez olyan, mint a fém. A fémekben is ez van, hogy a külső elektronokat elveszítik az atomok, és az egész rendszerben szaladgálnak. Itt az összes elektront elveszítik az atommagok, és az atommagok is jó sűrűn vannak, és az egész sűrűn teli van préselve elektronokkal, azok viszont lényegében félsebességgel tudnak mozogni. Az egész így szaladgál. Nehéz elképzelnünk ezt az anyagot, nagy nyomás alatt a csillag belsejében van. Azt szokták mondani, hogyha ebből az anyagból egy kanálnyit fölvennénk, az olyan nehéz lenne, mint a teherautó. Csak az a probléma, hogy ebből nem tudunk fölvenni egy kanállal, mert ha nekünk is be kéne menni oda a marha nagy nyomású tartományba, ahol aztán lehetne kanalazgatni. Tehát itt a közönséges nyomáson ez egyszerűen szétspriccelni, tehát nem maradna. Na így, ez nem egy olyan, amit egyszer legyártunk, aztán úgy marad, és ilyen szép sűrű. No, tehát ez az a bizonyos anyag, ja, itt van lerajzolva, hogy a fehér törpében a sűrűség az így nő a sugárra, így csökken, nyomás is, de a hőmérséklet lényegében állandó, és csak itt a csillagnak a külső zónájában esik le. Körülbelül 10 millió fok. Annyi, mint a most a napban, nem lesz sokkal melegebb. Tehát amikor az összenyomódott a belső, az nem melegítette tovább, mert ez már egy másfajta anyag, amire nem érvényes ez a szokásos gáztörvény, hogyha összenyomjuk, akkor melegszik. A csillagoknak az a része, amelyik folytatja a magfúziós folyamatokat, emlékezzenek a számok, azok melegszenek, és akkor már 30 milliárd, meg ilyen fokokat is elérnek később. Egy ilyen fehér törpe, az marad a 10 millió fokos nagyságrendben, és nagyjából állandó hőmérsékletű az egész, csak itt a külső zónájában esik le a hőmérséklet. Most a külső zónájában ott mi van? Belül itt vannak ezek az atommagok, lényegében hidrogén meg hélium, és hogyha egy kicsit még tovább haladta fejlődésben, akkor már szén meg neon meg néhány ilyen a periódus rendszer elején levő atomokat legyártott, illetve hogyha korábbi szupernova maradékból összegyűjtött, még mint például a napban van vas, meg szén, meg mindenféle nehezebb anyag, hogy ezeket összegyűjtötte, azok is ott vannak benne, de lényegében az elfajult elektrongáz az az egész. Ez egy nagy elektrongáz gömb, a magok csak azért vannak ott, hogy elektromosan kiegyensúlyozzák. Tehát ez megint a természetnek egy olyan hely, ahol az elektronok játsszák a főszerepet. A korábbi történetében a világegyetemnek az elektronok csak ott voltak, de nem voltak fontosak. Fontossá a szilárd testekben, meg az atomos anyagokban, tehát a kémiai rendszerekben, molekulákban váltak, illetve ebben az esetben ők maguk lényegében egy fehér terp, az nem más, mint sok elektron elfajult állapotban, és hát mellékesen még vannak benne atommagok is. Ez tehát egy ilyen nagy darab elektron, tehát a csillagok egy érdekes fajtája, az lényegében elektronokból áll. Igen?
A naphoz hasonló nagyságú tömegű és energiájú csillagokból nincs csak fehér.
Abból ez lesz, igen. Szia. A napnál hiszem kétszer vagy két és félszer nagyobb csillagok azok, amik tovább tudják. Tehát a napból ilyen lesz, és az ekkorákból mindez lesz, nehezebb csillagok tudják folytatni. A napnak egyszer nincs elég tömeg ahhoz, amikor majd összehúzódik, hogy a belsejében eléri azt a hőmérsékletet, amikor a hélium is tud reagálni. Nem tudom pontosan ezt a számot, de mindesetre jelentősen nagyobb kell, mint a nap. Emlékezzenek, hogy miért is kell ahhoz meleg? Ez a 10 millió fok, ami 14 millió, ami a napban van, az pont jó ahhoz, hogy a hidrogénatomok, a hidrogén magok, a protonok, amik taszítják egymást, azok elég gyorsan menjenek, hogy elég közel kerülnek egymáshoz, ha lassabban mennek, akkor már messze eltaszítják, és nem tud beindulni a fúzió. A hélium magok kétszer akkora töltésűek, tehát négyszer akkora erővel taszítják egymást, tehát négyszer nagyobb erőt kell legyőzni ahhoz, hogy közel menjenek, és ehhez nagyobb mozgási energia kell, azaz nagyobb hőmérséklet. Nagyobb hőmérséklet akkor lesz, hogy a csillag eléggé fölmelegszik, és az pedig azért van, mert a gravitáció összehúzza, ha nem elég nagy a tömege, akkor nem tud beindulni. Ez tehát a fehér törpe. Fehér törpe az megint egy olyan helye a világnak, ahol az elektronok játsszák a főszerepet. Jó, ennyit szerettem volna mondani az elektronokról. Mindenki élvezze az elektronikának az előnyeit a továbbiakban is. És aztán most nagyjából végére értünk a közönséges elemi részecskéknek. Most már az egzotikusabb fajták következnek. Lényegében a standard modellen túlmutató dolgokról lesz majd szó. Azok, amik már nincsenek benne ebbe a eddigi táblázatban. Végig mentünk lényegében a legfontosabb részecskéken, amiket úgy jól ismerünk, és akkor most jönnek azok, amiket mostanában feltételeztek. Lényegében szintén nem közvetlen részecske fizika, hanem kozmológiai alapon, hogy az univerzumot tanulunk, azok kell még lenni valaminek, mert látunk ilyen meg olyan típusú folyamatokat az űrben, következőkben már ilyenekről lesz szó. Köszönöm szépen a figyelmet!